Sok szeretettel köszöntök így is mindenkit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm az előadókat. Szalka Miklósnál tiszteletű urat, aki a Református Egyházunk házasság és család segítő szolgálatának a vezetője volt. Nem tudom most, hogy kell pontosan mondani, de hogy te elmondod, jó? És köszönjük szépen, hogy eljöttél közénk, és legyen Isten áldása ezen a délután.
Nagyon köszönöm a meghívást. És mindenek előtt talán bemutatkozásképpen annyit, hogy valóban a Betesda gyermekkórházban működik a családsegítő szolgálatunk, ami első hallásra esetleg még szakmai füleknek is különösen hangzik, hogy családsegítő szolgálat és egy gyermekkórház. De nagyon logikus a kettő egymás mellettisége. Tudnélik, mintegy 20 évvel ezelőtt, amikor a Református Egyház visszakapta a Betesda gyermekkórházat, akkor azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne egy olyan gyermekkórházat kialakítani, amely egyházi tulajdonosi jellegét illetően más, mint egy egyéb gyermekkórház, és akkor jött az a gondolat, akkor jött az a gondolat, hogy ha nem csak a beteg gyermeket nézzük és szemléljük, hanem a szüleivel együtt diagnosztizáljuk, gyógyítjuk a beteg gyermeket, akkor nyilvánvaló, hogy kell legyen benne egy családsegítő szolgálat is. Ami azért lett nagyon fontos az évek során, mert nem csak azt tapasztaltuk meg menet közben, hogy ahol van egy beteg gyermek, vagy egy krónikusan beteg gyermek, vagy egy terminális állapotban lévő, tehát haldokló, távozó beteg gyermek, ott van mindig egy krízisben lévő család, hanem azt is megtapasztaltuk már évek óta és évek során, hogy a bizonyos idegrendszeri, vegetatív idegrendszeri zavarokat hordozó gyermekek jelentős része, mindegy 60-80%-a úgynevezett tünethordozó gyermek, ami annyit jelent, hogy az otthoni, családi, házaspár kapcsolati zavarok és diszonanciák, a gyermeknél még vegetatív viselkedési zavarok jelentkeznek. Ennek következtében ezekkel a vegetatív zavarokkal semmit nem tud a medicina kezdeni addig, amíg okilag nem próbál valamit tenni a család gyógyítása vagy a család segítése érdekében. És így kerül egymás mellé teljesen logikusan egy családsegítő szolgálat és egy kompakt gyermekkórház. Közben pedig, ahogy teltek az évek, ennek még nagyobb lett a jelentősége, mivel ez a Betesda gyermekkórház három szempontból országos gyermekgyógyászati központ, mindenek előtt gyermekepilepszia központ. A másodszor aztán országos gyermekégés központ lett, harmadszor pedig úgynevezett izomsorvat, tehát miodisztrofiás gyermekek országos központja. Ez az utóbbi betegség közel sem ismer, de sajnos pillanatnyilag a gyermekorvoslás és gyógyászat tehetetlenül áll a gyermekkori izomsorvadásokkal, miodisztrofiákkal szemben, mert ezek gyógyíthatatlan, és valószínű, hogy genetikusan kódolt, tehát öröklött betegségek. Mind a három betegség típusról érezhető a nem szakember számára is, hogy hirtelen támadó bajokról, nagy bajokról van szó, akár egy epilepszia esetében, amely során az első nagy epilepsziás görcs az mindig nagyon meglepi az embert, és megrendíti a szülőt, a hozzátartozót, kérdések sorát veti fel. Azt kell mondanom, hogy próba alá helyezi magukat a szülőket, nem kevésbé az égés, amely hír szintén váratlanul hirtelen támad, és derültékből villámcsapásként sújt egy-egy családot. Az izomsorvadásról már nem is beszélek, mert az izomsorvadás is egy teljesen egészségesen növekvő gyermeket lep meg az izomsorvadás kezdődő tüneteivel, ami szintén megrendítőleg hat a családra. Ennek következtében egy gyermekkórháznak és egy családsegítő szolgálatnak az egymás mellettisége egy szakmai ok-okozati folyamat és egy teljesen természetes dolog. Természetes az is, hogy én magam, aki lelkipásztori identitásom és alapképzettségem mellett pár és családterápiás képzést kaptam már mintegy 15-20 évvel ezelőtt, és én pár családterápiás tevékenységet végzek ezen esetek kapcsán, amikről meséltem, meg hát sokfelől jönnek mások is hozzánk. Az ilyen pár és családterápiás munkám közben nagyon sokszor szembesülök nevelési, tanácsadási kérdésekkel. Hiszen ahol a pár vagy a családi rendszerben valamilyen zavar, diszonancia, feszültség, konfliktus adódik, ott nagyon sokszor a gyermeknevelési témát kezdik el feszegetni a szülők, pontosabban az egymás közötti kapcsolatokat nagyon sokszor nevesítik át nevelési problémaként. Ennek következtében én nagyon sokszor szembesülök nevelési tanácsadás címszó alatt olyan nevelési problémákkal, amelyek vagy a szülőket terhelik, vagy a gyermeket terhelik, mert nagyon sokszor a szülői kapcsolati zavar az oki tényezője a nevelési problémának, vagy pedig egyes nehezen nevelhető gyermekek, például hiperaktív gyermekek, vagy depresszív, vagy aszociális beállítottságú gyermekek esetében pedig nyilván maga a gyermek, mint probléma okoz, oki problémát a kapcsolati, a párkapcsolati zavar kialakulásánál. Ennek következtében nevelési kérdésekkel elég sokszor kell szembesülnöm, olyannyira, hogy a saját képzésem során nevelési tanácsadói képzést is szerezhettem. És így halkan, csendesen, de mégis merek bizonyos kérdésekről nyilatkozni. Ez az egyik forrás, amelyből a magamfajta ember a tapasztalatait meríti. A másik pedig az, hogy ebben a munkában nagyon fontos úgynevezett saját élmény, hiszen én magam is családban élő ember vagyok, jó lehet valószínű, hogy egy pár évvel előbb kezdtem, mint a kedves jelenlévők átlag életkora, ahogy az arcokat látom és nézem, és mi magunk 4 gyermeket neveltünk, és 40 éve vagyunk már együtt a feleségemmel, amin nyilván, hogy most már rövid időre nem is nagyon fogunk változtatni, és így saját élményként a saját gyermekeink nevelése és a velük való örömök és küszködések azok mindenképpen hozzásegítenek ahhoz, hogy ismételten mondom, halkan bátorkodjam bizonyos kérdésekben véleményt alkotni. A harmadik tapasztalati forrás pedig természetesen a szakirodalom, vagy a nevelési irodalom és a pszichológiai irodalom, ami rendelkezésére áll az embernek. Tehát ezekből a forrásokból próbálok meríteni és merek hozzászólni a serdülő gyermek problémái című kérdéskörhöz. Még annyit szeretnék mondani, hogy nekem a munkám során pszichológiai, szociológiai kérdésekkel ugyanúgy szembesülnöm kell, mint amikor igét hirdetek és prédikálok, homiletikai és teológiai kérdésekkel, de most engedtessék meg, hogy elsősorban ne lelkipásztorként szóljak, hanem szakmai kérdésekhez próbáljak hozzászólni, amit nyilvánvaló dolog, hogy az ember csak úgy tud, hogy arról az értékbázisról, amelyen én állok, onnan nem mozdulok el, tehát én lelkipásztorként és teológusként nézem az életet, és látom az emberi problémákat, de ez most direkten semmiképpen nem fog előkerülni. Jó lehet, ha idevágó kérdéseket tetszenek feltenni, akkor azokra is készséggel válaszolok. Ami speciál mondjuk a gyermekek hitbeli nevelését illeti, de nem ez most a fő témánk, és ezért, ha nem tetszenek ilyen jellegű kérdéseket feltenni, akkor külön ezekre most nem fogok kitérni. A serdülő emberrel próbálunk foglalkozni, a serdülő ember belső ellentmondásaival együtt, ami évek során rájöttem, hogy miért különösen izgalmas kérdés. Azért izgalmas kérdés, mert amíg a gyermekeink 13-18 évesek, tehát a serdülés klasszikus korszakában vannak, és az emberi személyiség fejlődésének egyik legizgalmasabb változását vagy krízisét élik. Zárjelben megjegyzem, hogy a krízis vagy krízisz az nem egy terminális végállapotot jelent, hanem egy átmenetet jelent. Ezt azért mondom, hogy ezt a szót, hogy krízis, egy picit letisztogassam arról attól a drámai mellékjelentésétől, amit ennek a szónak általában tulajdonítani szoktunk. Tehát ez egy átmenetet jelent a gyermekkorból és a fiatal serdülőkorból a fiatal felnőttkor felé. Ilyen értelemben ez egy krízis állapot. Ez azért nagyon izgalmas, mert amikor a gyermekeink 13-15 évesek, akkor mi vagyunk 35-45 évesek, ami szintén egy nagyon izgalmas krízis állapota a felnőtt embernek. Hiszen életének középkorához érkezett, érzi azt, hogy már szinte több van mögötte, mint előtte, és ekkor készítjük általában életünk első leltárát. Aki készíti, mert nem mindenki készíti, mind arról, ami mögötte van, és mind arról, ami még előtte lehet. Ami azt is jelenti, hogy lám ilyen módon tulajdonképpen két krízis helyzetben lévő lény éli egymás mellett az életét, az én 15-16 éves fiam, és én, aki 38-40 vagy 42 éves vagyok. Ez az egyik specifikum, a sajátossága ennek a bizonyos serdülőkornak, ami annyit jelent, hogy semmiképpen nem úgy fogjuk kezelni most a serdülőket, hogy hát ezek a serdülők ilyenek vagy olyanok, mert közben rólunk is szó van. Ez nagyon fontos. Arról ne is beszéljünk, és ez mindig még bevezető gondolatnak szánom, hogy amikor a gyermekeink 16-18 évesek, akkor gondolatban hajlamosak vagyunk már egy számlát benyújtani nekik, gondolatban, de néhol szavakban is, hogy én már mennyi mindent tettem, értette, pedig mit tettél, értem. És azt hiszem, hogy ez az időszak, amikor a gyermekeink 15-16-17 évesek, még nem a számla benyújtás ideje. Ezen a ponton egyetlen bibliai igét hadd idézzek ide, ami eszembe jutott, azt írja Pál a második korintusi levélben, hogy idézem, mert nem a gyermekek tartoznak gyümölcsöket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermeknek. Semmi bizonyíték arra, hogy ezt Pál a serdülő szülők gyermekeinek, vagy a serdülő gyermekek szüleinek írta, de mindenképpen nagyon áll erre az időszakra, amit mi serdülőkori problémának nevezünk. Ezt azért említem, mert ebben egy hallatlan fontos pedagógiai alapállás van, amit Pál megfogalmaz, hogy tudnélik a szülői lét és a szülőség az nem szűnik meg akkor, amikor a gyermekei 25-30 évesek lesznek majd. Én is azt reméltem, hogy az én szülőségem egyszer végre meg fog szűnni, és a gyermekeim úgy állnak a saját lábukra, hogy át fogok én is minősülni valami baráti szintű kapcsolatba velük, de hát akkor is, hogy ők nem maradtak infantilis középlények, Istennek hála, azért minden nap átélem azt, hogy a szülőség tulajdonképpen nem csak azért nem szűnik meg, mert átvedlik nagy szülőségbe, hanem egyébként sem szűnik meg a szülőség. Ugyanúgy, ahogy a gyermekség sem szűnik meg, hanem az is átminősül egy egészen más tartalmat nyervén azáltal, hogy mi mindig Isten gyermekei maradunk, akár szülők, akár nagyszülők, igaz? Ugyanakkor pedig a gyermekeinknek apái és anyái maradunk, és azt érzékelem, hogy ők nagyon szívesen néznek, vagy néznének fel ránk akkor is, amikor ők már 40 évesek, és mi pedig már 65 vagy 70 évesek vagyunk. Tehát ez nem szűnik meg, ez a szerep. Semmiképpen. Engedjék meg, hogy néhány kérdést fogalmazzak meg. Ezek a kérdések nem azért fogalmazódnak most meg, hogy ezekre választ adjunk, hanem szeretném érzékeltetni, hogy mennyire életszaga van mindannak, amiről itt szó lesz. Ezek olyan kérdések, amelyeket nekem tettek fel szülők beszélgetés közben is, ezeket én most idehoztam, elég sok kérdést tesznek fel, de ezek jellegzetesen olyan kérdések, amelyek a serdülőkorban fogalmazódnak meg a szülőkben, amikor a gyermekeik elkezdenek változni. Az egyik ilyen kérdés, hogy mit tegyünk, ha gyermekünk zárkózottá vált. A kérdés mögött ott van a serdülő ember befelé fordulásának a jelensége, ami azért nagyon szokatlan a szülőnek, mert a 8-10 éves gyermek még közlékeny és még nyitott a világra, és elmeséli a dolgait. A serdülő ember zárkózottabbá válik, és nagyon nehezen tudunk mit kezdeni a tegnap még nyitott, de mára már zárkózott gyermekkel. És ebből fogalmazódik meg ez a kérdés. Vagy a másik klasszikus kérdés, hogy hogyan reagáljunk, hogyha a gyermekünk önálló utakra akar indulni. Mert a serdülő ember önálló utakra akar indulni, mindenféleképpen próbálgatja azokat a, így mondom, önállósági törekvéseit, vagy önálló útra indulását, mindenképpen az autonómiáját próbálgatja, ami ugyancsak szokatlan nekünk szülőknek, hiszen eddig megszoktuk, hogy nagyjából hasonló utakon jár, mint mi, és most hirtelen elköszönve tőlünk olyan utakon akar járni, amelyeken eddig mi nem nagyon jártunk. Mit tegyünk ekkor velük? Egy nagyon klasszikus kérdés, ami majdnem mindig előjön, mit tilthatunk, és mikor, miben lehetünk engedékenyek? Éppen a napokban került kezembe egy nagyon jó könyv, az a címe, hogy mikor mondjunk nemet, és mikor mondjunk igent a gyermekeink felé. Ugyanez a kérdés. Hallatlan izgalmas. És aki még ebben nem szembesült, nem is tudja, hogy mit jelent a szülőség. Mit tegyek, ha alapvető kérdésekben nem értünk egyet férjemmel vagy feleségemmel? Ez az, amire utaltam, tudnélik, hogyha egészen apró értékpreferencia vagy értékkülönbség és ebből adódó zavarok vannak a házaspár kapcsolatban, óhatatlan, hogy ezek az értékkülönbségek a pénzhez, az anyagiakhoz, a karrierhez, a jövőhöz való hozzáállásban jelentkeznek az értékkülönbségek férj és feleség között. És óhatatlan, hogy ez éppen nem a gyerekkel kapcsolatos ügyekben ütközik ki Ádám és Éva között. És nagyon sokszor nem is a gyerekkel van baj, hanem ha a gyerekkel van baj, a szülővel van, értékpreferencia zavar. Hogyan reagáljunk, ha a gyermekünk szerelmes, mert a serdülő ember óhatatlan, hogy nyitni kezd a másik nem felé, és olyan érzelmi indulatok indulnak meg benne, amelyek teljesen érthetőek, csak ezek az érzelmi nagy fellángolások általában egyéb más viselkedés alakító vagy viselkedés befolyásoló dolgokat eredményeznek, amelynek mint nevelési probléma igen komolyan nehezedik az emberre, nem beszélve arról, hogy a serdülő ember egy olyan hatalmas hormonális változáson megy át, az érzelmi nagy változások mellett, amelyek mellett közel sem tud úgy viselkedni egy fiú egy lányjal, egy lány egy fiúval, amilyen mértékben ilyenkor elementárisan válik férfivé és nővé egy ember. Gondoljunk arra, hogy tulajdonképpen hormonális szempontból már fogamzó és nemző képes egy 16 éves fiú vagy leány, de ugyanakkor hol van még szociálisan és szellemi érettségét illetően, hogy ilyen szerepek felvállalását merje vállalni. De ugyanakkor szerelmesnek szerelmes. Én minden évben 150-200 beszélgetést folytatok pré- vagy posztabortív krízisben lévő lányokkal, asszonyokkal, mert a családsegítőnk akkreditált ennek a válságnak a kezelésére, tudnék a magzatvédelmi törvény szerint minden megtartsam, ne tartsam dilemma, az két kötelező beszélgetés vonzattal jár azoknak a gravidáknak, terhes kismamáknak, nőknek az életében, akik az AB-t fontolgatják. És az emberek majd megszakad a szíve, amikor 15-16 éves terhes lányokkal kell leülnie négy szem közt, vagy a szülővel hat szem közt. Ezt csak azért említem, mert sajnos ebbe a téma csomagban ez is benne van, mert a serdülő szerelmes, ha leány, akkor válhat terhes leánnyá. Ez Istennek hála 6-700-szor történik meg csak Magyarországon évente, de aki ezt szülőként egyszer átéli, annak ez sokkal nagyobb tragédia, mint amit ez a 6-700-as szám elárul. Nem beszél arról, hogy ez milyen terhet jelent annak, aki egy ilyen 16-17 éves gyerekkel leülni kényszerül. Mi fontosabb, az iskolai kötelezettségek teljesítése, vagy a gyermek teljesítő képességének a figyelembevétele? Megmondom őszintén, hogy ezt így nem fogalmazta meg számomra senki, ezt én fogalmaztam meg. E kérdés mögött az a klasszikus feszültség van, hogy nagyon sokszor, nagyon sok serdülő, részben a serdülőkori fejlődése és másra irányultsága miatt, részben pedig amiatt, hogy nem sikerült őt az adottságainak és a képességeinek megfelelő iskolatípusba irányítani, ennek következtében nagyon komoly terhelést jelent nagyon sok serdülőre, az az elvárásrendszer, vagy az a kötelességrendszer, amellyel az iskola vele szembe fellép, ő pedig nem képes teljesíteni ezeket a feladványokat. És ilyenkor az az óriási kérdés, hogy mi a fontosabb, hogy minden, amit lehet, próbáljunk kipréselni belőle, vagy pedig legyünk tekintettel arra, hogy ő mit bír, vagy ő mire képes. Ez azoknak nagyon fontos kérdés, akiknek a gyermekei éppen most állnak, vagy negyedikből ötödikbe, tehát első, az utolsó elemi osztályból, az első gimnáziumi osztályból átmenet előtt, vagy pedig most nyolcadikosok, és a szülők izzadva keresik a hogyan tovább kérdésre a választ. Ez hallatlan, izgalmas kérdés is külön érdemelne bizony egy beszélgetést. És van még egy kérdés, amit szintén én tettem fel saját magamnak, hogy miközben mi próbáljuk nevelni a gyermekeinket, vajon ők mire nevelnek minket? Megmondom, miért nagyon fontos kérdés ez, ezt általában az ember már egy picit idősebb korban tudja megfogalmazni, aki rájött arra, hogy a gyermek, akár 8 éves, akár 10 éves, akár 20 éves, mindenféleképpen elém egy tükröt tart, amelyben én tükörben nem őt látom, vagy nem őt ismerem meg, hanem saját önmagam megismerésében haladhatok előre, mert tulajdonképpen nagyon sokszor rá kell döbbennem arra, hogy mikor őt figyelem, önmagamat látom. Önmagam nyomorúságait, rossz beidegződéseit, néhol bűneit, néhol kudarcait látom ismétlődni, ami nem genetikusan kódolt törvényszerűség elsősorban, de még másodszorban sem, hanem nyilván, hogy a vele eltöltött 8-10-15 évnek egyfajta gyümölcse. Ami ne úgy tesnek venni, hogy szinte fatalisztikusan ismétlődik az ő életében az én életem, hanem hát ki volt az, akit ő 10-15 éven át, mint azonosulási mintát követett. Én voltam. És most a mozdulataiban szinte benne vannak az én mozdulataim. Vagy a hangjában benne van az én hangom. Vagy a durvaságában benne van az én durvaságom. Vagy a tapintatában benne van az én tapintatom. Amit ő érzékelt, hogy a feleségemmel vagy a férjemmel én hogy beszéltem. Ez hallatlan figyelmeztető. Mert meg vagyok győződve róla, hogy szinte átesve a ló túlsó oldalára, hogy nem is az az izgalmas, hogy mi hogy neveljük őket, hanem hogy közben ők mi mindenre nevelnek bennünket. Sőt, Isten kezében még arra is eszközök a gyermekeink, hogy Isten rajtuk keresztül dolgozzon rajtunk. Ez nagyon furcsa lett volna ez a félmondat, még egyszer mondom. Isten kezében a gyermek lehet eszköz arra, hogy Isten rajtam dolgozzon. Természetesen éveken át Isten kezében én lehettem eszköz, hogy Isten rajtam keresztül dolgozzon a gyerekem. De ez fordítva is történik. És ezt oda-vissza kell mindig érzékelni, mert így haladunk talán előre. Vannak izgalmas kérdések még, amit, hogy azt kell mondanom, hogy a hitbeni levelés is egy izgalmas kérdés, de nagyon izgalmas kérdés az, hogy a gyermekeinknek egészen teljesen érthetőleg, de vannak nagyon izgalmas a szexualitással kapcsolatos reakcióik. Mivel a tévé annyi szexuális szennyet közvetít, feleségemmel együtt úgy döntöttünk, hogy a tévét kivágjuk otthonról, ugye jól tettük. Hát én nem tudom, hogy jól tették-e, vagy nem jól tették. Nem szabad, hogy a tévén múljon. Még egyszer mondom. Nem szabad, hogy a tévén múljon. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok kérdés, ami akkor vetődik fel, amikor a gyerek 16 éves, annak már a gyerek 2-3 éves korában fel kellett volna vetődni. Amikor a gyerek 15 éves, akkor már majdnem, hogy késő kirakni a tévét a házból. Az a kérdés, hogy a gyerek 2-3 vagy 4 éves volt, kinek a kezében volt a távirányító? És ki uralta a tévét, illetve hogy az apa maga milyen csatornát nézett. és hogy az apának mennyire volt egy inger gazdag élete, amelyben nem csak a tévé volt az inger forrás, hanem az apa mással is foglalkozott, vagy az anya mással is foglalkozott, és nem csak a tévét nézte. Tehát ez így önmagában, hogy a tévét elkezdjük szapulni, én nem vagyok tévépárti, de ugyanakkor nem vagyok hajlandó belemenni abba, hogy szapuljuk a tévét. Mert a tévé önmaga felett mond ítéletet. És az pedig, aki csak a tévét nézi, az meg önmaga felett mond ítéletet. De ez önmagában nem segít, hogy kiraktuk a tévét. A lányom 17 éves, mi tavaly váltunk el, és a lányom nagyon sikeres a fiúk között, féltem őt. Hogyan álljak hozzá? Hát van miért félteni. Mert ez a kislány 14-15 éves volt, amikor a szülei elváltak. És ezt a kislányt se az anyja, se az apja nem nevelte, mert ez az apa és az anya a saját feszültségeikkel és a saját állóháborúikkal voltak elfoglalva. És nyilvánvaló dolog, hogy ez a leány nem sok pozitív mintát látott az anya és az apa kapcsolatában, pontosabban nem látta az anyát és az apát gyengéden viselkedni egymással. Ennek következtében alapjaiban nem tudta megtanulni azt, hogy hogyan is viselkedjen egy lány egy fiúval, vagy egy fiú egy lánnyal. Hát nagyon nehéz kérdés. Meg kell mondanom. Azok a szülők, akikkel én foglalkozom, dolgozom, azoknak több mint a fele a gyermekét egyedül neveli. Tehát egyszülős családok, nyilvánvaló dolog, hogy egy családsegítőbe nem a happy emberek jönnek. Azt szoktam mondani, hogy két ember jön, a boldog és a boldogtalan, és a boldogok általában nem jönnek, hanem azok jönnek, akiknek kríziseik vannak. De objektív tény, hogy a magyar családok, tehát bemegyünk egy iskola osztályban, minden harmadik vagy negyedik gyereknek a szülei elváltak. Vagy pedig válófélben vannak. Ez egy objektív tény. És ennek következtében ez a kérdés, ez nem egy extravagáns feminista nőnek a kérdése, aki magára maradt valami miatt, vagy ő csak gyermeket akar, de férjet nem, hanem ez egy nagyon súlyos kérdés, ami nagyon sokat foglalkoztat, nem beszélve arról, hogy nagyon sokszor van úgy jelen az apa a családban, mintha nem is lenne. És ebben nem a kedves apákat szeretném megszúrni. Mondhatom nyugodtan, hogy nagyon sokszor anyák is úgy vannak jelen a családban, mintha jelen se volnának, mert a munka vagy a mindennapi gyötrődés, küszködés az anyagiakkal, a törlesztésekkel és egyebekkel teljes mértékben kivonja a szülőket egymás mellől, ami valahol mélyen érthető. A fiam 16 éves és gumiobszert találtam nála, hogy szembesítsem ebben őt, és mit tegyek vele? Hát ez is egy jó kérdés, nyilvánvaló dolog, most itt nem fogom megakadni, hogy mit tegyen. Ezt csak azért mondom, mert a következő mondandómnak talán így lesz életszaga. Hogy tetszenek érezni azt, hogy én nem igyekszem, nem a föld fölött fél méterrel járok, hanem bizony az élet nagyon valós problémáival kell a magamfajta embernek szembesülnie, és ezekkel a problémákkal szeretném a kedves szülőket is szembesíteni, avval, hogy nyilvánvaló módon, hogy recepteket az ember nem mer adni senkinek, mert receptek, tehát általános olyan receptek, amelyek minden krízisre nézve alkalmazhatók, nem nagyon lehet alkalmazni, mert annyira egyediek a problémák. Felvetődik a kérdés, hogy a gyermekeinket mi magunk neveljük-e, vagy pedig egyáltalán ki neveli a gyermekeinket. Ez a kérdés második fele túl provokatívnek tűnik. De nem is annyira provokatív, ha szembesülni tetszenek ezzel a problémával, hogy mennyi minden hatás ér egy serdülő embert. Tessék megnézni. Lehet, hogy nem is minden hatás van itt feltüntetve. ez a pálcika emberke maga a serdülő, akinek mindenképpen meghatározó, és elsődlegesen meghatározó a saját szüleivel való kapcsolata, igaz? Ez akár konfliktusos, akár konfliktusmentes, de egy 14-16 éves emberkének a kapcsolata a szüleivel még mindig mindenek fölött meghatározó. Akár pozitív, akár negatív mintát nyújtanak ezek a szülők. De a dolog nem ennyire egyszerű, mert a szülőknek nyilvánvaló dolog, hogy Ádámnak a saját szüleivel és Évának a saját szüleivel mindenféleképpen van valamilyen kapcsolata. Arról ne is beszéljünk, hogy nagyon sokszor tapasztalható az, hogy a nagyszülőkkel való kapcsolata a serdülő embernek néhol konfliktusmentesebb, mint a szüleivel. Ami semmiképpen nem egyértelműen pozitív jel. De mindenképpen jelzi azt, hogy a nagyszülőnek, akinek esetleg több ideje van, hogy meghallgassa az unokáját, vagy elkíséri az óvodába, vagy elmenjen a szülők helyett a szülői értekezletre, ad abszurdum elmenjen egy fogadó órára, hogy a fizika tanárral beszéljen, mivel a gyerek bukásra áll, ezek a nagyszülők mindenképpen benne vannak a rendszerben. Sőt, azt mondom, hogy ha a nagyszülőket kivonnánk a magyar társadalomból, akkor a magyar társadalom megnézhetné magát, mert néhol a nagyszülők vállán, különösen a szülők krízise esetén és kommunikációs zavara esetén a nagyszülőkön több szellemi, spirituális és néhol anyagi teher van, mint a szülőkön. Tehát mindenféleképpen a nagyszülői kapcsolatok mindenképpen benne vannak a serdülő életében, különösen negatíve akkor, hogyha a szülők a nagyszülőkkel is valamilyen konfliktusban vannak, ami elkerülhetetlen időnként. Hogy nekem ne a fő problémám az anyósommal legyen. Vagy pedig életem legnegatívabb szereplője ne az apósom legyen. Ami nem is biztos, hogy igaz. Vannak súlyos mondva csinált, projektált problémák, amelyekbe mi belekeveredünk, és közben mi keverjük legjobban a keverendőt. Tehát mindenféleképpen ez egy meghatározó dolog is, annak ellenére, hogy a családok már nem három generációban élnek, tehát nem három nemzedék él egymás mellett, úgy, mint 100 évvel ezelőtt, a nagyszülők mindenképpen benne vannak a rendszerben. És nagyon sokszor van a gyerek hitbizományba kiadva a nagyszülőknek. Nem egyszer tapasztalom azt, hogy ez nem gyakori, de látok olyat, hogy a szülők már harmadik, negyedik nyáron mennek el ketten, 2-3 hétre úgy, hogy a gyerek, a 10-12 éves gyerek a nagyszülőknél van letéve. És közben ő már évek óta nem mehetett el sehol, de a szülei úgy mennek el, hogy a nagyszülőkre van a gyerek hagyva. Kérdés, hogy ez mennyire jó. És kérdés, hogy ezek a kedves szülők, akik még viszonylag jó kapcsolatban vannak egymással, hogy nem kettőjük egoizmusát élik-e meg akkor, amikor ezt csinálják. A serdülő számára hallatlan meghatározva a kortárs csoport. Tehát azok a 14-16 éves haverok, kislányok, osztálytársak, évfolyamtársak, akikkel ő élete első speed cigarettát elszívja, vagy pedig akikkel dicsekszenek, hogy hogyan győzték le a lányokat. Vagy a lányok pedig mással dicsekszenek. Vagy mesélnek egymásnak, de mindenféleképpen a kortárs csoportban is a 2-3 évbeli idősebb, tehát 18-20 éves ember a serdülő számára nagyon sokszor nagyobb tekintéllyel és súllyal bír, mint maga az apa. Annál is inkább, mert a serdülő ember számára nem a belső minták, tehát a családi minták, apa, anya a meghatározó, hanem a külső minták, a barátok vagy a haverok, vagy pedig az idősebb évfolyamtársak vagy osztálytársak. Ennek hallatlan jelentősége van, hogy milyen minőségű ez a kortárscsoport. És hogy ez a kortárscsoport mennyire tükrözi a szülői értékeket, vagy mennyire harmonizál a kortárscsoportba hallott üzenet, avval az üzenettel, amit a gyerek addig otthon hallott. Nyilvánvaló dolog, hogy a serdülő együtt él bizonyos heteroerotikus vágyfantáziákkal, vagy kapcsolatokkal. Ami, mondom, abból adódik, hogy a fiziológiás fejlődése, tehát a hormonális fejlődése és a szellemi, erkölcsi fejlődése között a serdülőnek hatalmas nagy diszkrepanciák és nagy szakadékok vannak. Ennek következtében képtelen megélni és szocializálni önmagát, mint nemileg már meghatározott lényt. Ebből adódik nyilván, hogy a vágy fantáziáit működteti, amikor nem tudja működtetni a vágyott kapcsolatait. És itt kapcsolható be egy kicsit a képalkotó média, mert a képalkotó média az rengeteg ingert, sőt inger özönt közöl a serdülővel, aki azt hiszi, hogy minden erotikus és szexuális játék, vagy pedig kapcsolat az olyan filmszerűen pereg le az ember életében, aminek a csúcsán mindenképpen ott van egy nagy plató élmény, és utána meg még ráadásul durognak a fegyverek, mert menekülni kell, stb. Tehát ezek a vágyfantáziák, ezek nagyon együtt élnek a serdülőinkkel. Annak ellenére, hogy ez nem tűnik annyira meghatározónak, nagyon fontosak a tanárok. És nagyon fontos a tanár, mint minta, aki a katedráról, vagy az osztályteremben, mint idősebb jelenik meg, és minden héten hallunk egy-egy tanárverésről, és most már nem csak szülők vernek tanárt, hanem néhol gyerekek is elnáspágolnak tanárokat. Ez borzasztó. Ha van közöttünk pedagógus, akkor azt, vagy óvodapedagógus, akkor azt tudja, hogy ez mit, milyen szörnyűséget jelent, de ugyanakkor még mindig a hiteles tanár, aki nem csak tárgyi anyagot, hanem érzelmeket is közöl, amikor tanít, az mindenféleképpen egyfajta mintát ad. Az unalmas fizika tanár az egy nagyon rossz mintát ad, és egy lelkes francia tanár, vagy egy magyar tanár, aki szereti a tárgyát, nem csak tárgyi értéket, hanem érzelmi értéket is közöl, és ezzel mindenképpen egyfajta mintát nyújt a gyereknek. Az, hogy a gyerekek alul motiváltak általában, és nem akarnak tanulni, és szinte az a sik, ha nem tanulnak, abban amögött nagyon sok okitényező van. De nagyon könnyen lehet, hogy az alul motivált tanár, lehet ugyanúgy egy az okitényezők közül, mint az alul motivált szülő, akinél a gyerek nem lát szellemi érdeklődést, vagy szellemi teljesítményt. Nem, mintha mindenkinek nagy szellemi teljesítményekre kellene törekednie, de a tanulásra motiválatlan gyerek mögött lehetnek unalmas iskolai órák, amikor nem az a baj, hogy nem lehet lekötni a gyereket, hanem nincs, aki lekösse a gyereket. Mert nem minden tanár karizmatikus. Tehát nem minden tanárnak karizmája az, amit csinál. Nem beszélve arról, hogy egy fiatal, 25-30 éves pályakezdő tanártól mit lehet elvárni, különösen, hogyha nem karizmatikus személyiség. A gyereknek rendkívül intenzív kapcsolata van a médiával. Az előbb majdnem, hogy a tévét és a médiát leszóltam, de nem lehet leszólni, azért se lehet leszólni, mert ezt kevesen tudják, de van egy világstatisztika, amelyben Magyarország a második, a világon, már nem hátulról, mert hátulról az adósságállományban második, pontosabban Sri Lanka előtt áll per pillanat, hogyha Portugália nem fog bennünket leelőzni, hanem a napi tévénézés perc számát illetően az Egyesült Államokban 3 óra 15 percet néz egy amerikai polgár tévét, és egy magyar ember pedig 3 órát néz tévét naponta. Na most az én 3 órámat valaki más nézi, mert nekem nincsen időm erre, de ez egy rettenetes dolog, ami nem lehet már a serdülőkorban segíteni. Tehát akkor vitatkozni, hogy összetöröm a laptopodat meg a francba, ez akkor már késő. Akkor már késő. Akkor volt a probléma, amikor az első elemiben kapott laptopot. Tetszik érteni? Akkor volt a probléma. Meg akkor volt a probléma, amikor 4 éves korában ő mondta meg, hogy ő mit akar nézni. Vagy pedig a szülő úgy szabadul a gyerektől, hogy leülteti a tévé elé. A jelenlévőkről nem szólok, mert a jelenlévők biztos nem így vannak, de a nagy magyar átlag az sokkal tragikusabb, mint a jelenlévők összátlaga. Ami egyáltalán nem mondható tragikusnak, de a nagy átlag az katasztrofális ilyen szempontból. Nagyon fontosak, mondom, a külső azonosulási minták, és nyilván a serdőnek is van lelke. Ő is ugyanúgy lelkes lény, mint ahogy mi lelkes lények vagyunk, és ugyanolyan érzékeny, és ugyanolyan sérülékeny, mint amilyen sérülékenyek mi felnőttek vagyunk. Hadd álljak meg közben, mert nem azért, mert kiszálladok, hanem ha valakinek bármihez gondolata, kérdése van, vagy esetleg másképp tapasztalta volna, akkor tessenek nyugodtan közzé tenni, mert akkor hadd vigyek én is el néhány információt. Parancsoljon meg!
Ugye a sertőnök hogy ilyenkor bezárkóztak a sertőnök.
Igen.
Én azt lehetném kérdezni, hogy ez a sertőnök hor kitolódhat-e bizonyos gyerekeknél, mert az fiam 21 éves lesz, körülbelül azon a szinten van.
Igen, igen.
És nem is lehet hozzá közeledni, tehát nagyon keveset tudok.
Köszönöm.
Várunkról, és azokat mondani, hogy igazából nem tudja, hogy mit szeretne, milyen lányokkal kapcsolatot szeretni. Tehát nekem úgy tűnik, hogy valahogy még ezen a ponton nem létezik, hogy létezik-e ilyen. Tehát, hogy kitalódik.
Azt kell mondom, hogy sajnos létezik. De rögtön két dolgot engedjen meg. Az egyik az, hogy az a benyomásom, hogy valaki be akar jönni. Tessék, vagy, nyugodtan, ne zavartassa magát. Ja. Gyakorlom, rögtön annyit mondanék, ha megtetszek engedj leülök, rögtön annyit mondanék, hogy vannak később érő emberek, és később érő személyiségek. És a később érő személyiség az nyilván egy kitolódottabb serdülőkorral is rendelkezik. Ez az egyik, amit meg kell említenem, a másik pedig az, hogy nem lassan érő emberi személyiségeket látok és érzékelek, akiknek feltűnően kitolódik a serdülőkora. Amire most azért nagyon nehéz így választ adni, hogy ez miért lehet, mert nagyon egyediek ezek a későbbre tolódott serdülőkori jelenségek és tünetek. Tehát döntő kérdés, hogy milyen családban nevelődik egy, vagy él egy ilyen fiatal ember, vagy fiatal leány, milyen ennek a családnak a struktúrája, milyen az atmoszférája, milyen mértékben egy merev család, amelyből nehéz kilépni, vagy bocsánat, kitörni, de az is nagyon könnyen lehet, hogy nagyon nehezen vállalja fel az illető azokat a kihívásokat, amely kihívásokat az élet támasztana vele szemben. De amire rátetszik kérdezni, ez nem egyedi jelenség. Így mondom, hogy sajnos nem egyedi jelenség. És azt kell mondanom, hogy amit én magam szülő tehetek ezzel szemben, az az, hogy nekem magamnak kell megpróbálnom lazítani bizonyos kötelékeket, és egy picit, már bocsánat, így mondom, hogy nem meglökni, de azért egy picit, hát már ez elnézést olyan, hogy amikor 3000 méterről gyakorolják az ejtőernyős ugrást, és aki nem mer kiugrani, akkor löknek, már bocsánatot kérek, mert ezt nem a durvaság mondatja velem, de azért kell lökni rajta egyet, mert úgy látszik, hogy nem mer kiugrani. De a feltett kérdés nagyon általános. Nagyon érdekes, hogy két véglettel találkozik a szakember, vagy avval, hogy túl korán válik serdülő, és túl korán kezd olyan kapcsolatokat, amely kapcsolatok inkább már fiatal felnőtt korban lennének aktuálisak, vagy pedig nagyon későn, vagy nagyon ott marad az anya szoknyája mellett, vagy az apa mellett, és nem tud kilépni. Ezen meg kell próbálni segíteni, különösen nagyon kényes kérdés, és nyilván, hogy nem a önnek mondom ezt válaszképp, hanem általában, hogy nagyon sokan élnek még mindig úgy a szüleikből anyagilag, hogy már lehet, hogy két diplomája van, de még mindig nem jött rá arra, hogy neki milyen kötelességei lennének az életben. És alul motiváltak ezek az emberek arra, hogy a saját életüket kialakítsák. Valaki 16 éves korukba akarnak elköltözni, már nem a túlvilágra, hanem abszolút ideális forgatókönyveket dédelgetnek magukban az önállóvá válásukat illetően, és vannak, akik nem akarnak önállóvá válni. Hallatlan, izgalmas kérdés, azért nagyon nehéz erre konkrét választ adni, mert nagyon meg kell, szóval nagyon érzékelni kell a családi közeget, rendszert, atmoszférát, milliót, amelyben egy-egy ilyen 20-22 éves leragad, és elkezd olyan életet élni, mintha befőtt lenne egy régi dunszos üvegben. Elnézést kérek, hogy ezt mondom, de ilyen van. Igen. Ilyen van.
Azt szeretném megkérdezni, hogy említette ezt a könyvet, hogy Mikor mondjuk nemet. Megtudhatjuk, hogy ki a szerzője, magyar szerzője?
Nem, egy amerikai pár a szerzője, egy nagyon ismert pár, és a harmad kiadó adta ki a napokban ezt a könyvet. Úgyhogy erről lesz majd szó, hogyha itt lesz még idő rá, az igen és a nemet mondás, de nyilvánvaló dolog, hogy a kérdés annál összetettebb, mint hogy itt ezt le tudjuk kezelni. De ha harmad kiadás. Igen. Tehát maradjunk abban, hogy a gyermekeinket nem csak mi neveljük, vagy sőt, egyáltalán mi neveljük a gyermekeinket. És azt hiszem, hogy itt az az izgalmas kérdés, hogy az a családi centripetális erőnyomaték, ami úgymond, mint kohéziós erő összetartja a családot, ami nem egy ilyen befőtt család, ami el van, mint a befőtt már 5 éve. Vannak családok, ahol semmi nem történik 5-10 év alatt. Tetszik érteni? Tehát minden úgy van, ahogy volt. És rettegnek a családban lévő tagok mindenféle változástól. Tehát ilyen esetben semmi nem történik, és a gyerek ott marad, és már 40 éves, és még mindig helyette kell dönteni. Ad absurdum. Na most ez az egyik véglet, hogy így mondjam, ilyenkor nem kell félni, hogy milyen külső hatások vonják ki centrifugális elnyomatéként a gyereket, De az a kérdés tehát, hogy amíg a gyerek 10-15 éves, a családban meglévő kohéziós összetartó erők, azok le tudják győzni azokat a centrifugális erőket, amik a rendszerből a gyereket kivinnék? Ez a kérdés. Tetszik érteni? És itt nyilván a kérdés az, hogy én és a férjem, vagy a férjem és a feleségem és én, mennyiben tudunk ehhez a kohéziós erőhöz a saját kapcsolatunk melegségével, vagy inger gazdagságával hozzájárulni. Ez a kérdés. És azért említem ezt így, mert egyrészt, ahol egyszülős a család, ott egészen más kohéziós erők hatnak, hiszen apa, anya nincs úgy egymás mellett. És nagyon sok ilyen család van, ugyanakkor pedig nyilvánvaló dolog, hogy amikor a gyermekeink 18-20 évesek, és elkezdenek kilépni a világba, akkor már nem az őket eddig összetartó kohéziós erő centripetális ereje kell, hogy bent tartsa a rendszerbe, hanem természetes dolog az, hogy akkor a centrifugális erő nyomatékot és a külső minták a gyereket kivonzák a családból. A kérdés az, hogy ezek a külső minták milyen mértékben hitelesek, és milyen mértékben segítik a személyiség fejlődését előre, vagy milyen mértékben hátráltatják, vagy regrediálják a személyiség fejlődését. Ez egy döntő kérdés. És itt megint vissza kell térnünk a kettőnk kapcsolatának a minőségére. Mert a kettőnk kapcsolatának a minősége nem csak azért fontos, hogy ez egy kohéziós erőt jelenítsen meg, hanem azért is, mert a gyereknek égetően szüksége van kapcsolati mintára. Hogy apám és anyám hogy beszélnek, viselkednek egymással, hogy érintik egymást. Hogy mondják hidegen azt reggel, hogy szia, vagy ja, te vagy. Már elnézést ki. Kosztolányinak volt egy kutyája, ezt ő maga írta le, és a kutya az előszobába lakott, és mikor az író hazament, akkor a kutya felnézett, és a tekintetében csak ez volt, ja, te vagy. És akkor a kutya visszafeküdt nyugodtan. Ez hirtelen eszembe jutott, hogy ja, ja, te vagy, hát akkor nem kell mitől félni. Vagy ja, te vagy, akkor kell kezdeni félni. Ha megjelentél, akkor már baj lesz. Tehát most nem akarom ezt a dolgot elhumorizálni, mert nem humorizálni való téma, de halálosan komolyan mondom, hogy hallatlan sok múlik azon, hogy kettőnek a kapcsolatában milyen erők hatnak, és hogy mennyire adunk a gyereknek egy kapcsolati mintát. Ez sorsdöntő. Említettem azt, hogy ez a leválásnak az ideje. Tetszik látni? Tulajdonképpen, amit tetszett feltenni kérdést, most egy picit visszatérek a kérdésre, mert tulajdonképpen a serdülő ember, itt vannak a szülők, biztos tetszettek már látni cirkuszban ilyen a mutatványt, amit általában a kupolába szoktak csinálni, és profi cirkuszokban biztonsági háló nélkül csinálják, és az életben nincs biztonsági háló a kegyelmen kívül, meg a gondviselésen kívül. Ugye A. a szülők, B. a gyermek. Na most, ha ez a leválás itt történik, tehát hogyha ők elengedik egymást, akkor az B. mindenképpen csinál egy 180 fokos fordulatot, és átlendül egy másik kötél, kis kötélhágcsóra, ahol találkozik valakivel. Ha itt már a C jelen van, mert a C nem mindig van jelen. Na most, ugye az első hallatlan, izgalmas kérdés, hogy ezt egy szülő csinálja, ezt a manővert a gyerekkel, vagy két szülő csinálja, mert az nem mindegy. Igaz? Az nem mindegy. Mert hogyha tegyük fel, apa nincs már jelen, vagy annyi, mintha nem lenne jelen, akkor az anyának a gyerekkel, gyermekkel való kapcsolata az mindig kohéziósabb, mert az anya óhatatlanul a gyermekével, a serdülő gyermekével való érzelmi kapcsolatban éli meg azokat az érzelmeit is, amiket normális esetben a társával kellene megélnie. Ennek következtében, ha egy szülős a család, ez a leválás, ez mindig nehezebb. Vagy, hogyha az édesanyának más érzelmi elkötelezettségei vannak, akkor annál könnyebb a gyermeknek a leválás. Sőt, nemet látjuk azt, hogy annyira ingerszegény a szülő és a gyermek kapcsolata, hogy sajnos nem is lehet leválásról beszélni. Mert ez a leválás, ez tulajdonképpen egy ellökés, vagy egy eltaszítás. Nem akarom önmagam ismételni, mikor a 3000 méter magasból való kiugrási manővert idéztem, de most nem arra gondolok. De tulajdonképpen nagyon bölcsen mondja a Szentírás, hogy elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Csak a valóságban nem mindig van jelen a célja, hogy bátorkodtam mondani. Ennek következtében a B-nek úgy kell átlendülnie, hogy el tudja kapni ezt a kis kötélhácsot, és meg tudjon kapaszkodni. És a hangsúlyozom, hogy ez a folyamat, ez egy természetes folyamat. De ha valami baj közbe jön, akkor bizony a B alá is zuhanhat, igaz? Mert a gravitációs erő is jelen van az emberi kapcsolatokban, hogy valahonnan ki lehet zuhanni. És ezt nagyon komolyan kell venni. Bizony nagyon sokszor hoz a tévé ilyen gravitációs drámákat, amikor valaki valahonnan lezuhan, vagy valakit lepuffantanak, vagy lelőnek, vagy megfojtogatnak. Tehát ezek hallatlan, izgalmas és nagyon elgondolkoztató kérdések. Annak érdekében, hogy egy picit jobban értsük a serdülőt, a következő ellenmondások vehetők figyelembe. Ahogy az előbb említettem, a testi fejlődés gyorsasága és a lelki-szellemi fejlődés lassúságának az ellenmondása. Ugye követhető ez. Ami nem azért problémás, mert lassú a szellemi fejlődése, az is lehet, hanem nagyon gyors a testi fejlődése, és nagyon gyors a hormonális fejlődése. Olyannyira, hogy a saját testi fejlődésének a jelenségével és a hormonális nemi fejlődésének a jelenségével nem tud mit kezdeni, mert nincs kivel megbeszélnie, hogy mit kezdjen. Ez ezért egy nagyon nagy probléma, és nagy ellenmondás a másik. Ebből következik a szexuális erotikus fantázia világnak a gazdagsága, ugyanakkor pedig a nemi viselkedés repertoár szegénysége, tehát nagyon kevés olyan lehetősége van a fiataljainknak és a gyermekeinknek vagy az unokáinknak, hogy olyan társadalmi közegben vagy csoportokban éljenek, mozogjanak, teremtsenek kapcsolatot, ahol tanulni lehet a kapcsolatteremtést, és ahol lehet kapcsolatban lenni, lehet segíteni, figyelmesnek lenni, tapintatosnak lenni, odafigyelni, megérteni, hogy ő fiú és nem lány, vagy megérteni, hogy ő más, mint én vagyok. Ezeknek a megértése, megismerése az egy jó ifjúsági közösségben, egyházi, gyülekezeti közösségben nagyobb az esélye, meg hát nyilvánvaló dolog az iskolában, mert már minden osztály koedukált, egy-két egyházi iskolát leszámítva, minden osztály koedukált osztály, ahol ugyanakkor én tapasztalom azt, mert elmondják ezek a gyerekek, hogy ott azért sokkal inkább érdeklődés szerint, gazdasági állapot szerint csoportosulások vannak ezekben az osztályokban, de nincs tudatos nevelése a gyerekeknek arra, hogy a lányokkal egy fiúnak hogy lehet és hogy kell viselkednie. Vagy egy fiúnak egy lánnyal hogy kell és lehet viselkednie. Elszomorító, hogy beszélnek egymással ezek a gyerekek. Hogy a fiúk hogy beszélnek a lányokkal. És a lányok hogy káromkodnak és hogy beszélnek a fiúkkal. Elszomorító. És ezt nem egy öreg ember mondja. Ez valóság. Ez nagyon messze vezet, hogy egy serdülő több én képpel rendelkezik. Tehát van egy kudarcos én képe, ami abból áll össze, hogy hányból bukott már, vagy hányszor rakták ki a szűrét valahonnan, és van egy pozitívebb én képe, amit a sikereiből, mint mozaikockákból rak össze magának. Ugyanakkor pedig van egy idealizált, egy ideális én képe, amiben ő sokkal jobbnak látja önmagát, mint amilyen, de hozzá kell tennem, hogy ezek az én képek, ezek végig kísérnek az egész életünkön, és nehogy azt higgyük, hogy ez csak a serdülőkre jellemző. Mert vannak olyan emberek, akiknek van egy olyan idealizált énképük, önmagukról alkotott énképük, aminek az a valósághoz az én világon semmi köze nincs. És vannak olyanok, akiknek olyan negatív és sötét az énképük, hogy ők abszolút nem olyan gonosz rossz emberek, mint ahogy ők önmagukról vélekednek. Tehát az önismeretben való haladás az valahol nagyon a pincébe tart még. Óriási igények vannak a felnőttekkel szemben, ugyanakkor az önmagával iránt szemben tanúsított teljesítményigényen nagyon sok sebnek rendű alacsony. Tehát amikor arról van szó, hogy neked mi a kötelességed, akkor a száját, már nem azt mondta, hogy a pofáját mindegyik nagyon ki tudja nyitni, de amikor önmagával szembe kellene teljesítenie, akkor a béka fenekénél tart az önmagával szembeni elvárások igénye. A serdülő számára felértékelődnek a külső társadalmi minták. Tehát az, hogy a pistáéknak már Volvo-juk van, és minden három évben váltogatják az autókat, te még mindig egy ócska Trabanton jársz, kelsz, stb. Ugyanakkor pedig, ahogy mondom, a belső családi mintákat pedig leértékeli. Nagyon sokszor a státusz szimbólumokon méri le a serdülő az életet. Kérdezem én, hogy mi felnőttek min mérjük az életet? Mi is a státusz szimbólumokon mérjük az életet? Ezt a gyerekek tőlünk látják és rajtunk érzékelik. Hatodszor a szülőkről való leválás vágya, ugyanakkor pedig az otthon maradás és a visszatalálás igénye, mint feszültség. Van, aki ezt a feszültséget feloldja, hogy abszolút otthon akar maradni, és eszeágában sincs leválni. Van, aki pedig úgy oldja föl, hogy eszeágában sincs otthon maradni, és rájönni arra, hogy most már nekem kellene az anyámat ápolni, vagy az anyám beteg, és be kéne mennem hozzá a kórházba. De valahogy nem esik le neki a tantusz, hogy ezt meg kellene tennie. Óriási az igény a serdülőben, hogy önmaga belső világát felfedezze, de ugyanakkor a külvilág felfedezése iránti vágy is nagyon nagy a serdülőben. Tetszenek érezni, hogy mindezek nagyon komoly ellentmondások, ambivalenciák, feszültségek, amelyekben egy serdülő tulajdonképpen ezekben az években benne él. Engedessék meg néhány dolog, amit azért mernék javasolni, hogy hogyan beszélgessünk a serdülőkkel. Valahonnan, valahová meg kell próbálnunk eljutni. Nem tudom, tetszenek-e ismerni ezt, hogy majd, ha itt lesz az ideje, beszélek vele. Tehát addig, ameddig nem kell vele beszélni, addig lehetőleg halogatom a vele való beszélgetést. Amíg nincs baj, különösen olyan intim kérdésekről, amelyek intim kérdésekkel az édesanyával vagy az édesapával kellene egy lánynak vagy egy fiúnak beszélnie. és benne nagy vágy van erre. Az érzelem gazdagabb kisgyermek, gyermekszülő kapcsolatig kell eljutni, ami annyit jelent, hogy a gyermekkel való beszélgetést nem a serdülőkorba kezdjük. Mert a gyermek már 3-4 éves korában felteszi azokat a kérdéseket, amely kérdéseknek a megbeszélését mi a serdülős korban még mindig halogatjuk. Mert a 3-4 éves gyermek felteszi azokat a kérdéseket, amelyek a lányok és a fiúk külső nemi jegyeivel kapcsolatosak, ez természetes dolog. És hadd ne mondjam el, hogy a szülők ezeknek a kérdéseknek a tisztázásánál hol vannak és hol tartanak. A múltkor egyik nővér elmondja nekem, aki felvett a csecsemő osztályon felvett egy mamát a gyerekkel, hogy milyen emberek vannak, egy 30 éves nő, ugye vannak sztereotíp kérdések, amit a nővér fel kell, hogy tegyen. És hát az egyik ilyen kérdés, hogy a baba hüvei úton születeté. Hát azért kérdezik ezt, mert nagyon sok a császáros gyerek. És azt mondja ez az anya, mondja a nővér nekem, ezt képzeld el, azt mondta, hogy nem, azt mondja az uzsokiba. Most tessék elgondolni ezt, hogy ez a szülő milyen választ ad majd a gyerekének, és hogy hogyan tudja átbeszélni azokat az élettel együttjáró, velejáró kérdéseket, amelyeket a szülőnek a gyermekkel kötelessége tisztázni. Hogyha ő csak az uzsokiról tud, de a hüvei úton...
Becsapta az
úr. Igen. Tetszik érteni? De nem is akarom ezt, mert akkor elmennénk ilyen karikatúrák mesésébe, hogy milyen dolgokat tesznek fel a gyerek, és a szülők milyen válaszokat adnak a szülő gyerekeknek. Hogy ne is mondja. Tehát jóval korábban kell kezdeni. Jussunk el a jaj, milyen zárkózott, vagy a türelmetlen faggatástól addig, hogy ki tudjuk várni azt, hogy ő megszólal és ő kérdez. És ha megszólal és kérdez, akkor essen ki a kezemből a fakanál. Vagy pedig a több gyalú. Mert akkor az egy szent pillanat, amikor a gyerek kérdez, mert a gyerek kapcsolatot keres, és elsősorban nem is a kérdés a fontos, hanem a kérdés mögötti vágy a kapcsolat teremtésre és a kapcsolat tartásra. És ezért mindig tudjuk kívánni, hogy ő szólaljon meg, mert akkor kell válaszolni, és akkor kell leülni, amikor ő kérdez. Ez nagyon fontos. Állandóan az iskolai teljesítményeket hajszoljuk. Vagy azt, hogy ez nem is lehet normális. Nagyon őszintén megmondom, hogy én is voltam, mi is voltunk úgy, hogy a lányaink, ha meg a fiunk a kapcsolatja, ez lehet, hogy ez nem is normális az a gyerek. És aztán később rájöttem, hogy elkezdtem azt gyakorolni, hogy elgondoltam, hogy én 15-16-18 éves koromban milyen is voltam. És akkor rájöttem arra, hogy bizonyos területeken az én gyerekem 15-16 éves korára már előbbre jár, mint ahogy én jártam akkor, amikor 15-16-18 éves voltam. Ezt csak azért mondom, mert ez egy nagyon jó lecke volt a számomra, és meg kellett szégyenülnöm, hogyha arra gondoltam, hogy milyen is voltam én akkor. Hogy akkor én mennyire tudtam a kötelességem, a válasz sehogy, vagy a válasz alig. És ez lehet, hogy még kötelességtudóbb most, mint én akkor voltam, amikor ennyi idős voltam, mint ő. Az iskolai teljesítmények hajszolása az egy baromi unalmas dolog. Tudnék, minél jobban hajszoljuk az iskolai teljesítményt, ha a gyerek kényszeres, tehát hogyha a gyerek magában van kötelességtudás, csak nincs elég szellemi kapacitás, akkor a gyereket magát rettenetesen terheli a szülő részéről a teljesítmény állandó hajszolása és hangoztatása. Ez baromi unalmas és csak terhelő lehet. Úgyhogy el kellene jutni oda, hogy tulajdonképpen ő kicsoda. Nem az, hogy mit teljesítenem, hogy ő maga kicsoda. Azt mondja Pál az előző, a 2 Korintus 14-ben, ahonnan vettem az idézetet, hogy nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, önmagatokat. Ez azért volt, mert Pált meggyanúsíthatták Korintusban avval, hogy ő biztos pénzt akar, vagy valamit akar az öreg apostol. És akkor ezért írja, hogy nem azt keresem, ami nálatok van. Nem a pénzetekkel, hanem ti magatok vagytok fontos nekem. Nem az, hogy mit teljesítesz, hanem hogy te magad ki vagy. Mert akkor van esély, hogy meg tudjuk válaszolni, hogy a gyereket milyen irányba irányítsuk és segítsük. Akkor van esély, hogy megtaláljuk számára azt az iskola típust, ami az ő személyiségéhez, érdeklődéséhez, szellemi teljesítő képességéhez viszonylag passzol. És jussunk el a nem bírok vele, feladtam. Ez, én olyan szülő, aki őszinte szülő, az el kell, hogy jusson odáig, hogy nem bírom, feladtam. Én is voltam így. Hogy tehetetlen vagyok. Nem tudok mit tenni. Nem tudom hogyan tovább. Legyünk nagyon őszinték. Ezt ki kell tudni, merni, őszintén bevallani. Odáig kell eljutni, és felvetődött a kérdés, hogy mit mondjunk igen, vagy mire mondjunk nemet. Van egy ilyen törvényszerűség, tetszik tudni, hogy piros, sárga és zöld. De nem a serdülőkorban, hanem megmondom, hogy ez hogy történik. 2 héttel ezelőtt ül mellettem a fiam az autóba, és én átsuttyanok a sárgát. És azt mondja, hogy papa, át a sárgán mentél át. És akkor én a következőket válaszolhatom. Mondhatom azt, hogy na és. Ezt valaki így mondta, hogy na és. Mondhatom azt, hogy fiam, igazad van, soha többé nem csinálom. Mert ha még 5-ször csinálom, ő ugyanazt fogja csinálni. Tetszik látni? De mondhatom azt is, hogy ne, láttál rendőrt, mely nem látta. Ez a piros, sárga és a zöld. A gyereknek már 2-3 éves korában nem csak hallania, hanem látnia, az apjától és az anyjától, hogy van egy terület, ami tilos. Ahol a piros lámpa ég. Ott nem szabad átmenni. És a sárga az nem az átsuttyanásnak az ideje, hanem a várakozásnak az ideje. Ezt is meg kell tanulja. Most 2 hét óta már vigyázok. Nem tudom, hogy még meddig bírom. Na az ember, ha rohan, legyünk nagyon őszinték. De a gyerek tanít és figyelmeztet, hogy papa, nem vetted észre, hogy sárga volt? Mondom, igazad van. Igazad van. Mert már ott tartunk, hogy amit nem vesznek észre, az nem is bűn. Már itt tartunk. Már ott tartunk, hogy ez már egy erkölcsi axióma lett, hogy lehet, hogy etikátlan, de jogszerű. Tetszettek hallani már ilyet? Az egész politikai rendszer ilyen axiómákra volt, és sajnos lehet, hogy van építve. És gyerekeink ebben élnek. És kérdés, hogy mi a piros, sárga, zöldhöz tudjuk-e tartani magunkat akkor, amikor a gyerek még a szívünk alatt van, mint magzat. Karácsony Sándor azt mondta, hogy a gyerekeink nevelése a második, harmadik magzati hónapban kezdődik el. Úgyhogy amit mi vetettünk 10 év alatt, azt 10 és 20 év között aratjuk. Tetszik érteni? Komolyan mondom, amit vet az ember, azt aratja is. Ezt az írás mondja. Nem én mondom. És ez az egész serdülőkori probléma, az egy kicsit már aratás. Aratás annak, hogy mi mindent vetettünk. És hogy hogyan viselkedtünk, mert az egész nevelés tulajdonképpen egy mintaadás. És nem tudatos, hogy most ide néz, most így csináld. Nem. Egyszer 95-96 táján egy előadást kell tartanom Erdélyben, a Aranyos Gyéresen, és volt ott 400 lelkipásztor. És a kommunikáció a lelkész családban, ez volt a cím. És akkor ottan beszélgettek a szünetbe, több kollega, ismerős, azt mondja, az egyik, hogy ő bizony, azt mondja, soha nem beszélgetett a gyerekeivel. Mire a másik azt mondja, meg is látszik rajtuk, mert különbek, mint te. Jó, nevettünk rajta. De ugyanakkor, jó tessék figyelni, én ismertem ezt a férfiút. A gyerekei, 5 gyereke van, 5. Ezt az embert látták kapálni, mert meg kellett élni valamiből. Látták Bibliát olvasni, látták tanulni, és látták az anyjával tisztelettel beszélni. Na most mi kell még, kérem, tisztelettel? Na. Ennyi a nevelés. Tetszik érteni? Nem is biztos, hogy a verbális kommunikáció mennyiségi idejével mérjük a nevelésünket, hogy az milyen minőségű, hanem a személyiségünk minőségével és a spontán mintaadással. Hogy a gyerek milyennek lát engem akkor, amikor imádkozom, és ellesi, hogy imádkozom, és én őszintén imádkozom, és nem is gondolok arra, hogy a gyerek lát engem. És milyennek lát a gyerek, amikor az ujjam végére ütöttem a szög feje helyett, ezt komolyan mondom, hogy akkor káromkodom egyet, vagy pedig azt mondom, hogy milyen ügyetlen vagyok, fiam, látod, az apád is, milyen tök fejű. Tetszik érteni? Spontán szituációk és pillanatok milliárdjai, miközben a gyermekeink nem serdülőkorban, hanem 2, 3, 4, 5 éves korukban érzik azt, hogy mi kik vagyunk, és ők is olyanná fognak válni, amilyennek ők bennünket mi éreztek. Nem hogy láttak, nem hogy hallottak, hanem éreztek. Ez az egész nevelés, ez egy metakommunikáció. Tehát a személyiségemnek van egy kisugárzása, és ennek a kisugárzásnak az érzete teszi a gyerek számára a szülői személyiséget hitelessé, vagy hiteltelenné. És ettől függ, azt hiszem, a serdülőkor is. Elnézést, hogyha túl sokat beszéltem volna. Ha valakinek kérdése van, vagy gondolata, nyugodtan tessenek feltenni. Vagy megfogalmazni. Nagyon szívesen beszélgetek, még ha nem tudom, mennyi időt szántatok.
És amikor feladta, akkor segítséget kért mástól?
Hogy én? Hát kezdicsókolom. Én azt tudom mondani, hogy 1. Nagyon fontos az őszinteség. 2. Nagyon fontos, hogy amikor az ember feladja, akkor tudja, hogy kihez fordul, vagy kihez lehet fordulni. És azt kell mondanom, hogy még attól sem függ, hogy kihez fordulok, mert a kegyelem akkor is kegyelem, ha én nem fordulok hozzá. ad abszurdum. Tehát a kegyelem nem attól függ, hogy én hogy fordulok hozzá, hanem ő akkor is kegyelmes, amikor én nem fordulok hozzá, hogy valami megbotránkoztatót hadd mondjak. De nem akarok senkit botránkoztatni. Tehát tessék nézni, nagyon őszinte leszek. A feleségem nincs itt, de ha itt lenne, akkor is elmondanám, mert ő is tudja ezt. A három gyermekünkből a negyedik az háromszoros agyműtött, és 10 éves koráig nem tudott járni. És a Petőintézetbe hordtuk. És hordtuk már 3 év, és azt mondtam a feleségemnek, hogy te, ennek semmi értelme nincs, mert mi megyünk rá. Mert közben láttuk, hogy a többi gyerek azért alakul. Ennek a mi gyerekünknek, mivel ilyen cerebelláris tumorai voltak, a hosszú idegpályák nem fejlődtek ki, és ez a gyermek, ez lógott kezelába. És a feleségem azt mondta, hogy nem hagyjuk. És eltelt 2 hónap, és a gyerek akkor kezdett el járni. Most ezt én azért mondom el, hogy én nem egyedül vagyok, aki azt mondom, hogy feladom. Tetszik érteni? Hanem van mellettem valaki, aki ebben a helyzetben külön volt, mint én. Most ha kicsit kifeszítem a dolgot, akkor azt mondom, ha rajtam múlik, a mi gyerekünk még mindig nem tud járni. Tetszik érteni? Erre a kérdésre, hogy mi van akkor, ha feladjuk, akkor azt mondom, 1. Kérdés, hogy kihez fordulunk, 2. Mennyire tudunk őszinték lenni, 3. Milyen a párunk, a feleségünk, vagy a férjünk emberi minősége. Mert ő még mindig helyrehozhatja azt, amit én nem csinálnék. Tetszik érteni? Hát ezt tudom mondani erre. Azért mondtam, hogy nincs itt, mert ő ezt nagyon jól tudja, és szembe nagyon ritkán szoktam fényezni. Lehet, hogy többet kellene. De ezt már megbeszéltük egyébként, hogyha te nem lennél, akkor a gyerek nem tudna járni. Most meg biciklizik, meg úszik, meg mindent csinál, és alig látszik rajta, hogy ő mi mindenem ment át. Tehát ez kegyelem, tetszik érteni? Az is, hogy az ember kit kap társul, az is kegyelem. Mert a feleségemet nem én kerestem, hanem kaptam. Na, ennyit. Erről. Remélem, hogy ő is ugyanígy gondolkodik. Majd elmondom neki, hogy te hogy vagy ezzel. De hát ezt már tisztáztuk. Na. Tehát való igaz, hogy tetszik tudni, Isten elsegít, vagy elkényszerít bennünket addig a pontig, hogy teljesen tanástalan vagyok, mert akkor kerül próba alá a hitünk, hogy tulajdonképpen kiben hiszünk, és hogy van-e belévetett bizalmunk egyáltalán. Tehát ez hallatlan fontos. Hallatlan fontos. És ezek az élet legnagyobb pillanatai, amikor az embernek a hite megpróbáltatik, mert akkor derül ki, hogy élő Istenem van én, vagy pedig valami csak magam gyártotta, vagy magam által elképzelt Istenem van én. Mert ha nekem csak magam által elképzelt Istenem van, akkor az nem Isten, és nem dinamizálódik, és nem segít. De ha élő a Krisztusban, akkor segít és könyörül. Ad abszurdum ezen múlik, mert azt kell mondanom, hogy nagyon sok mindenre nem találok magyarázatot, hogy miért történt, mégis úgy, ahogy történt, az embernek bizonyos hűtlenségei ellenére, és csak arra jövök rá, hogy hát valaki kegyelmes volt hozzám, És amikor én azt mondtam, hogy én nem tudom, akkor ő azért fölvett és felemelt. Tulajdonképpen ez az egész nevelés, ez egy ilyen dolog, tetszik tudni, hogy idáig el kell mindjárnak jutni, és nem mondom azt, hogy kívánom, hogy mindenki jusson el ide, de nagy lecke és nagy iskola, ha Isten elsegít és enged bennünket addig eljutni, mert akkor derül ki, hogy tulajdonképpen ő nekünk kicsoda, tetszik érteni. Gondolok itt az, hogy Ábrahám kész feláldozni a fiát. Ráadásul ott meg az derült ki, hogy még a feleségére se számíthat. Mert nem hiszem, hogy Sára tudta azt, hogy Ábrahám mire szánta el magát. Mert egy elég hiszteroid nőnek ismerem Sárát. Tehát nem volt egy fix pont, hogy finom legyek. Tehát nagyon sokszor kell az embernek néha egyedül is megharcolni a maga harcait. Nem csak annak függvényében, hogy a feleségének vagy a férjének milyen az emberi minősége, tetszik értenem. Nagyon sokszor egyedül is látom azt, hogy ebből a szempontból azok az anyák vagy emberek, férfiak, akik a gyermekeiket egyedül nevelik, ugyanígy a kegyelemből élnek, mint mi, akik a gyerekeinket ketten neveltük fel. És ilyen szempontból Isten előtt nincs különbség a gyerekét egyedül nevelő és a gyereküket ketten nevelő szülők között. Mert a kegyelem ugyanúgy kegyelem. Én nagyon remélem, hogy nem mondtam ilyen elszomorító dolgokat, mert én nagyon sok elszomorító dolgot látok, és nagyon sok drámai dolgot látok családok életében, de azt nem szabad általánosítanom, mert tegyük fel, hogyha onkológus lennék, akkor és azt mondják, hogy tartsak a rákbetegségekre egy népszerűsítő előadást, akkor nem mondhatnám, nem feltételezhetnék, hogy mindenki vagy rákos, vagy rákbeteg lesz, mert ez óriási tévedés volna. Tehát azért még mindig vannak normális, vagy a normalitáshoz közeledő olyan emberi személyiségek, akik döntéshozásra képesek és készek arra, hogy Istenre bízzák az életüket.
Én pedagógus vagyok, és azt veszem észre, hogy a szülőknek az elsődleges szempont az a gyereknek a teljesítő képessége.
És a teljesítmény, igen.
Igen, tehát ott mindenképpen osztályzatokban mérik a gyereket. Aztán a második, hogy mint a vattába drukkolják, hogy abból a kis rugalommal ki se tudjon jönni, ki se lépjen, mert akkor biztos, hogy valami történik vele. Aztán mindenért ugye a pedagógus, tehát a pedagógusra hárítanak mindent.
Igen.
Mindenféle működési gondolatot megnevelik. Viszont elkeserítő az, hogy a gyerekeket például csak egy hittanórára sem iratják be. Tehát én olyan tragédiának élem ezt meg nap mint nap, hogy csak létegenek a gyerekek, és a szülő sem. Tehát meg se fordul a gondolatában, hogy esetleg az Úr is vigyázhatna a gyerekére, hanem csak menjünk előre, teljesítsünk, és burokban védem a gyerekemet, mindig a másik a hibás, tehát ez van folyamatosan. Hogy akkor ennek mi lesz aztán a következő?
Hát ez beláthatatlan következményekkel fog járni. Ez maga egy apokaliptikus. De ugyanakkor tetszik tudni, nem tudjuk azt, hogy Istennek milyen elgondolásai vannak, mert ha okokozatilag nézzük ezeket az eseményeket, akkor az okok, azok itt letapinthatók és érzékelhetők, és az okozat pedig nyilvánvaló dolog, hogy az valami szörnyűség, de Isten nem egyszer bontja fel az okokozati logikát, és cselekszik úgy, hogy az okból nem az okozat következik, hanem valami más következik. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én a mindennapi munkámban olyan mértékben nem a munkám mienségéből adódóan nem szembesülök avval, hogy mivel nem pedagógusként keresnek meg engem, ezért nem érzékelem azt, hogy hogy bánnak a pedagógussal a szülők, de tudom, hogy hogy bánnak a pedagógussal a szülők, azért, mert nagyon sokszor évente legalább 5-6-8 esetben vagyok együtt egy-egy iskolai, tehát tantestülettel ilyen hétvégi tréningeken meg mind, és nagyon sok idevágó problémát érzékelek, hogy a pedagógus, mint tekintély és mint értékközlő személy, az valahol a közgondolkodásban a takarítónő mögött következik, ami egy egészen magas szint, mert alig találni takarítónőt. De ez természetesen némi szarkasztikus éllel mondom csak. Tehát ez egy iszonyatos jelenség, és ennek a jelenségnek ez a legbántóbb, amit én tapasztalok, ami nyilvánvaló dolog, hogy amikor hozzám kerülnek szülők és bennünket felkeresnek, akkor olyan mértékben feszül a probléma a szülők között és a családon belül, hogy a szülőnek ott már nincs kedve az, hogy a pedagógust okolja. Ráadásul velem nem nagyon csinálhatná ezt meg, mert én nem hagynám, hogy a pedagógust okolja. Tehát ilyen értelemben én ezt nagyon fájóan tapasztalom, és hogy ez a következő generáció, ez mit fog csinálni, és hogy fog bennünket nyugdíjba küldeni, vagy hogy fogja nyugdíjba küldeni a jelenlegi 35-45 éveseket, hát az egy óriási kérdés, meg hogy egyáltalán lesz neki, akik majd nyugdíjba küldik, mert a demográfiai hullámvölgy az már, ha a béka fenekét említem, akkor nagyon finom voltam, tehát ez beláthatatlan, de ezek rettentes kérdések, amelyeket tetszik érinteni, és néhol csodákat élek át, és ezért a csodákra való tekintettel mondom azt, hogy Isten könyörülhet, és Isten cselekedhet, de hát az ember tényleg tehetetlenül áll, meg kell mondanom. Engem rettenetesen terhel nek olyan jelenségek, amelyek még nem is gyűrűztek be úgy a köztudatba, de a segítő szakmákban megjelennek a homoszexuális fiúk és a leszbikus leányok például, és az ilyen jellegű kapcsolatok, amikre se a pszichológia, se a pszichoterápia, se a pszichiátria egyszerűen nincs felkészülve. Nincs felkészülve. Egyszerűen. Tehát ez a gender ideológia, amire én utalok. Van egy ilyen kérdés? Volt egy ilyen kérdés. Hogy hozoltad a kérdés? Ja, igen. Hát ez... Nagyon hosszan elmondható, de nagyon röviden is elmondható a véleményem erről az ideológiáról. Ami a Sodomát és Gomorát juttatja az ember eszébe, ezt tudom mondani, ez a véleményem. De nyilván, hogy én itt erről nem beszélhetek, mert még anonim sem mondhatom el azokat az élményeimet, amelyeket én már tapasztalataimat vagy megfigyeléseimet, amiket átélek. És azt kell mondanom, hogy annak a körvonalait látom, hogy még ennél sokkal súlyosabb problémák is jönnek, mint amit tetszett említeni. Tehát én nagyon sok, még súlyosabb problémák az előjelét is látom a segítő munkámban, amelyekről még se a sajtó nem ír olyan súllyal, mint amilyen súllyal ezek megjelennek, ezek a problémák. Az előbb említettem azt, hogy az évi 45-48 ezer művi abortuszból körülbelül 5-600 az mindenféleképpen 18 év alatti kislányokon esik és történik. Aminek megint nőgyógyászati szempontból a következményei beláthatatlanok azokra, akiken egy vagy két interrupciót, tehát terhesség megszakítást végeztek el serdülőkorban. Beláthatatlanok. Magyarán meddőség. Amivel azt kell mondanom, hogy egy olyan világban, ahol ennyi terhesség megszakítás történik, már bocsánat, ki törődik avval, hogy ebből a 45 ezerből 5-600 az 18 év aluli kislány. Ki gondol erre? Ki foglalkozik ebben? Ez egy olyan, nem hogy szőnyeg alá söpört, hanem nem feltárt probléma, amit csak egy kicsi réteg érzékel, azok, akik szembesülnek ebben a magamfajták, tetszik érteni? Vagy pedig mondom, hogy megdöbbentő az, hogy hogyan terjednek leszbikus és homoszexuális kapcsolatok. Egyszerűen. Vagy az erőszak, a családon belül erőszak, amit a média mindig szenzációra használ fel, a média, minden, tulajdonképpen minden híradó majdnem a kék fénnyel ér már fel, ami a tragédiákat és a szenzációkat és ezeknek az összemosását illeti, úgy, hogy az emberek teljesen közönössé válnak a drámával szemben, és a dráma, az emberi dráma számukra az egy mindennapi természetes jelenség. Tehát itt erről van szó. És azért mondom ezt csak, mert amit kitetszik mondani, az nagyon súlyos, és akkor én azt mondom, hogy még ennél is súlyosabbak vannak, vagy ennél súlyosabbak jöhetnek. Úgyhogy én csak az Isten kegyelmében tudok ilyenkor kapaszkodni, hogy nem hagy el bennünket. Ami nem pesszimizmus, tehát nem abszolút reménykedő vagyok, de bizonyos dolgok mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Tessék? Tudja, nagyon röviden, tömören, az, hogy az ember létnek a teremtettség és a teremtő Isten munkája nyomán van egy rendeltetésszerűsége. Na most egyre több olyan jelenséggel találkozik az ember, amely a nem rendeltetésszerűség kategóriájába tartozik. Ami egyszerűen egy öngyilkosság erejével hat, amikor az ember teszi tönkre önmagát, mert nem erre rendeltetett, hogy tegye tönkre önmagát. És nem akarok itt részletekbe menni, de ami nem rendeltetésszerű, és ami majdnem az önpusztításig rendeltetés, nem rendeltetésszerű, az mindig tragédia, de ezzel a nagy közönség még mindig nem szembesült annyira, mint amennyire ezek az erők hatnak, ezt akarom csak mondani.
Talán egy picit eltér, de még egy számunkra tragikus napnak számított, mikor elkérdették az iskolában, hogy eljön, aztán most a Molnár úrnak hívják, drogprevencióval foglalkozik, már nagyon régóta, szülőknek, kicsit ilyen szülők iskolája. Ez egy nagy iskola. Kérdés volt, egyetlen egy szó. szülő jelentkezik. Na, ez az. Tehát akkor hol vannak a felelősségei a szülő? Kire fogják rávegni azt, hogy ő miatta meg, ő miatta történik azt, hogy a gyerek felekem eredett. Szóval ez valami olyan döbbenet volt számunkra, hogy...
Ez azt kell mondanom, hogy ez megint a még megdöbbentőbb kategóriába tartozik, ugye? Megdöbbentő az, hogy vannak emberek, akik meghirdetik és szabadon mondják, hogy tulajdonképpen a marihuána és származékai azok azért jók, mert megvédik a keményebb drogoktól a lágyabb drogoknak a használóit. Ez önmagában, aki ezt kimondja, az egy dráma. De még nagyobb dráma, hogy mit tudom én, 150 szülőből csak egy jelenik meg. Ez még nagyobb dráma. Mert sejthető, hogy ezeknek a szülőknek az 50%-a nem tudja, hogy miről van szó, vagy vannak köztük önök, akik ugyanígy gondolkodnak. De ezek nincsenek sokan, de vannak, vagy lehetnek ilyenek, akik így gondolkodnak.
Hát ez a 150, ez jó 600-nak. Sajnos
600 szülőt
jelent. Ja, akkor egy.
Igen, 600 volt.
Igen. És nagyon jó volt a feladás, én már hallottam régen.
Mindesetre minden tiszteltem az előadói, aki ezek szerint egy szülőnek megtartotta. Igen. Nem lehetett egy színes beszélgetés, de azért mégiscsak. Tehát, igen.
Egyébként a Református Rádióban volt
Gyuri.
Én tudom.
Hallgattunk. Igen, elérhetően nekem. Nekem is volna egy kérdésem, de igazából hozzászkodni való. Csak azért mondom rá, mert borzasztó is a vélemény. Van nekem egy kedves ismerősöm, aki egy külföldi cégnél dolgozik, és nem sokára lesz egy abszolút szakmai előadás ilyen klinikai toxikológusoknak.
Igen.
Pont kábítószeres dolgokkal kapcsolatban. És ez tulajdonképpen nem gondoltam volna, hogy ez ilyen szövegyen nem tudom, egy ilyen 150-200 diányi, tehát nem volt kevés ez a felvétés, amit én csináltam neki. Teljesen magam alatt voltam, és vagyok is annyira friss az élmény, hogy milyen hihetetlen kifinomult módszerekkel dolgoznak ma ez a drogipar. Mert ugye akkor, amikor marihuánát emlegetünk, akkor az ugye egy jogilag szabályzott drog. Igen ám, de én egyébként vegyészmérnök vagyok, tehát pontosan tudom azt, hogy hogyan kell nagyjából tudom, hogy kell megtervezni a molekulátot, milyen hatás várható, stb. És ezt a szakmai tudást, ezt a világ nagyon sok táján hihetetlen szakmai szinten állítják az új drogok előállításának a szolgálatában. Én méghozzá úgy, hogy a drogszabályzások azok minden egyes országban, vagy általában úgy vannak világszerte, ugye az angol százszakban kicsit más, mint nálunk, stb. De többnyire taxatív felsorolásban van, hogy ez drognak számít. De tudnak nulla perc alatt olyan vegyületeket szintetizálni, előállítani és
terjeszteni,
ami még most éppen nem számít annak. És ez az a borzasztósabb parti drog, és látom itt ül egy-két fiatal is, hála Istennek, hogy ők is eljöttek, mert biztos, hogy nekik szól a vörönát, de hála Istennek, hogy itt vannak. Elképesztő veszélyek vannak, és az a kifinomult értékesítési rend, és ami ma marha divatos, például a látóképputósnak, vagy a lakótelepen élek, láttam, hogy ülnek aranyos fiatalok, és mondjuk vízipipáznak ott a fűben. Meg az a hihetetlen sok csodateja, füstölő, minden fészkesfelem, ebbe egyszerűen belerejtik ezek az anyagokat, és így állulják, és teszik függővé a fiatalokat. És tehát annyira elkerültött az egész dolog, hogy ebből kéne egy előadást tartani. Ezzel szerintem adok hírvel is kéne csapni ennek az egész dolognak, hogy nagyon sok mai divatos ilyen parti körüli, nem tudom mi dolgok, ezekben elképesztő veszélyek vannak. Az egy másik dolog, hogy ezt szülő észreveszi, vagy nem, hogy ezek mennyibe kerülnek, stb. Tehát még szerintem, hogy ugye a gyerek nem tud elkezdeni kábítószerező, mert sem észrevenni, a barnisóba kerül. Én azonnal észrevenni a pénzt, tehát az első tablettánál észrevenni. Na, de viszont szeretném valamit kérdezni is. Mi ugye itt tudunk a templomban a református gyülekezet többnyire, vagy majdnem kizárólagosan. Abban a hirdetemben ingatjuk magunkat, hogy ó, hát persze, minden vonatkozik másokra, de hát mirány nem, mert ugye hívők vagyunk, és mi remekül neveljük a gyermekeinket. És jó lenne, hogyha így is lenne. Most mondotta az előadás elején, hogy elég nagy szakmai tapasztalatlan. Én azt szeretném hallani, de hogy bocsánat, hogy nem egy sztereotíp választ, hogy jó, persze, igen. Hogy tényleg látszik valami azon, hogyha valaki egy gyermek egy ilyen családban odafigyelve nevelkedett föl? Tehát tényleg működik az, amiről mi azt hiszük, hogy működik? Tehát ez mondjuk statisztikát, hogy érezhető, hogy még egy hívő református, hogy ne legyen, ne ragaszkodjuk saját felegedetünkhöz, hanem valamilyen keresztény családból nevelkedett egy paganta. Szóval van valami különbség itt egyáltalán, vagy nem? Na, nagyon sok keresztény szülő is ugye volt, mert nem egy nevelési előadást, azért a vége felé elárulták, tehát nekik azért vannak gondjaik.
Igen, na most mindenek előtt nagyon remélem, hogy senkit most délután nem erősítettem meg abban, hogy ő annyira jól csinálja azt, amit nevelésnek nevezünk. Ez az egyik.
Bocsánat, itt az én kérdésem kapcsolódik, lehet, hogy akkor együtt ezt, hogy ugyanezt szerettem volna, csak egy más irányból megvilágítani, hogy most visszaemlékezve a párti kalajdra és a hatásokra, hogy milyen arányban van valóban az én, mint szülő. Ugye főleg az a tiszteletesnek a példájával, aki azt az öt dolgot művelte, és viszonylag sikeres gyerekei.
Speciál neki nagyon sikeres gyerekei lettek, igen.
Itt a kegyelem az...
Igen. Na, jó. Tehát azt mindenkül tisztáztuk, hogy én, amit a saját életemben tapasztaltam, azt úgy értelmezem a kegyelem felől, és úgy látom a saját életemben a kegyelme, hogy ebben remélem tetszettek érzni, hogy nem akarom elkenni és elteologizálni a dolgokat. Ez az egyik. A másik pedig senkit nem igyekeztem abban erősíteni, hogy a reformátusoknak vagy a hívőknek jobban megy, vagy könnyebben megy. De! Egy! Egészen másképp tudok dolgozni és foglalkozni egy olyan emberrel, aki rendszeres igehallgató, akkor is, hogyha nem jutott még hitre, és tudja, hogy van lelke, és van érzékenysége az iránt, hogy a lelke milyen mértékben sérülhet, és meghallja azt az üzenetet, hogy a lelkeddel ugyanannyit kell foglalkozni, mint a testeddel, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól, és a test nem betegedhet meg úgy, hogy a lélek ne betegedne, illetve a lélek nem betegedhet úgy, hogy a test ebben analóg módon szinkronban ne lenne beteg. De még egyszer mondom, hogy olyanok, akik igét hallgató emberek, rendszeresen járnak misére, vagy Isten tiszteletre, azokkal mindig könnyebb dolgozni. Nem azért, mert jobban értjük egymást verbálisan, hanem érzem azt, hogy sokkal nyitottabb arra, hogy saját magát megnyissa, és engedje azt, hogy én dolgozzam vele és benne. Tehát ez egy hallatlan nagy érték, és nagyon meg kell becsülni azt a kis református maroknyi gyülekezetet, aki úgy, amilyen állapotban van, de mégis ott van az Isten tiszteleten, mert nekem ezekkel az emberekkel és ebben a réteggel könnyebb dolgoznom, mert jobban értjük egymást, tetszik érteni? Nem verbálisan, hanem azért, mert nyitott a lelke. Na, ez az egyik, amit mondani szeretnék. A másik pedig az, hogy minél több küzdelmen megy át egy család, ez alatt értek betegséget, nem várt tragédiákat, a gyerekek, hogyha jó esetben genetikusan és vegetatíve többet bírnak elviselni, akkor ezekből a családokból, akik sok mindent átéltek, mindig élete való bűtőképesebb és konfliktust feldolgozásban, hogy mondjam, vitálisabb emberek kerülnek ki. Ez nagyon meghatározó tapasztalatom. A harmadik, amit tudok mondani, az egy példával tesznek, de sokszor átélek ilyet, nem egyszer élek át ilyet. Tavaly történt egy ilyen dolog, hogy ami a hívő embereket illeti. Egy izom 16 éves gyereket kellett gépre tenni, mert ugye amikor a rekeszizom elkezd sorodni, akkor nincs spontán légzés, mert nincs, ami mozgassa a tüdőlebenyeket, és akkor gépre kell tenni ezeket a gyerekeket. Azért teszik gépre, hogy amíg gépen vannak, addig ne kelljen szteroidokkal az izomműködést biztosítani. A szteroidok azok, amelyek az izomműködést serkentik, amikor kezdenek tönkre menni az izomrec, és attól legalább detoxikálják őket. És az orvos megmondta egy édesanyának, hogy tessék úgy számolni, hogy 3-4 hétnél tovább nem fogja a gyermek bírni, és a gyermek meg fog halni, mert olyan mértékben halad előre az izomsorvadás. És az anyuka ezt nem akarta egyszer megérteni. És azt az orvos átküldte hozzám, a Liszkai főorvos, hogy te ülj le ebből az anyukával, beszélj vele, mert úgy látszik, hogy nem akarja meghallani, amit én mondok. Hogy mivel kell emberileg számolni. És a néni át egy 45 éves hölgy átjön hozzám, leülünk, és elmondom neki, nézze, én lelkipásztor vagyok, de a főorvosú megkérte, hogy én mondjam magának ezt, hogy az emberi tudás és a jelenleg a tudomány állása szerint el kell önnek mondanunk azt, hogy emberileg erre kell számítani. Erre azt mondja nekem a néni, hogy nézze, tudom azt, hogy a gyerekem nem fog meghalni, mert én Istentől igét kaptam arra, hogy ez a gyerek élni fog. Ami én azt mondtam, hogy kedves anyuka, legyen a hite szerint. És én is imádkozom ezért a gyerekért. Ezt mondtam. De magam kételkedtem, megmondom őszintén, hogy kételkedtem abban, amit ez a néhő mondott. És egy hét múlva szóltak, üzentek nekem, hogy egy hét, eltelt egy hét, és a gyerek jelzett, hogy vegyék le róla az lélegeztető maszkot. Levették, és a gyerek azóta él, és tünetmentes. Nincs magyarázat. És azt kell mondani, hogy ez egy történet. Több történetből, amit én átéltem. Most mit mondjak? Erre mondom azt, hogy a kegyelem, ha akarja, kész az ok-okozati összefüggéseket felbontani. Mert az ok az izomsorvadás, és az okozat a halál. Az izomsorvadás haladt előre, de nem az okozat jött, hanem az ok után egy megmagyarázhatatlan fordulat jött, de nem az ok-okozati törvényszerűség ment végig. Nincs magyarázat. Nincs magyarázat. Na most azt kell mondanom, hogy nem fundamentalista, de hívő keresztény szülők, akik nem akarják lejegelni a problémáját. Vannak olyan hívő szülők, akik azt mondják, hogy velünk nem történhet semmi baj, stb., amire tetszik utalni. Nagyon sokszor Isten ezeket járatja meg legnagyobb mélységekbe, hogy tanulják meg, hogy még a tanítványok hajója is kerülhetett viharba a genezáreti tavon. Nem az volt a különbség, hogy ezek nem kerültek viharba. Még ott se volt különbség, hogy nem estek pánikba, mert ők is pánikba estek. De a különbség ott volt, hogy Jézus ott volt a hajóban, úgyhogy még aludt is ráadásul. De a Jézus akkor is erősebb, ha alszik, tetszik érteni, mint a vihar, hogy így mondjam. Na most azt kell mondanom feltett kérdésre, hogy arról vannak statisztikák, hogy a keresztény, nyilván a demográfia és a népesedés, népesség tudományi felmérések azok eléggé korlátozottak, mert a népesség tudományi demográfiai felmérések nem ismerik ezt a fogalmat, hogy hívő. Nem beszélve arról, hogy ki vizsgálja a szíveket, ki tudja azt, hogy kinek a szíve, hol van, igaz? Ez nem lehet statisztikailag mérni. Azt mondják, hogy a vallásos kérem tisztelte, a vallásos templomba járó embereknek a csoportjában kevesebb az infarktus, az imádkozó emberek csoportjában sokkal kevesebb az érrendszeri betegség, a családban élő emberek és a házasságban élő embereknek csak 3%-a alkohol vagy drogfüggő, míg a partnerüket évenként váltogatók nagy csoportjában 17-szeres az öngyilkosságnak és 15-szörös a drog vagy az alkohol függőségnek az aránya. Ezek statisztikai adatok. Ezt csak azért mondom, hogy talán a statisztikai adatoknak tetszenek hinni. Jó lehet, Churchill azt mondta, hogy ő még azt a statisztikát se hiszi el, amit ő készített. De ezt felejtsük el. Tehát, aki családban él, az nyilván az együttélés érzelmi minőségének a függvényében, védettségben él azokhoz képest, akik kaotikus családban élnek, vagy nem élnek családban. Statisztikai adat van rá. Az Egyesült Államokban olyan felmérések is vannak, hogy a betegek, akikért imádkoznak, azok milyen százalék arányban gyógyulnak, vagy halnak meg békésen. És megdöbbentő statisztikai adatok vannak, amelyek arról szólnak, hogy az imádságban hordozott beteg, az vagy gyógyul, vagy megbékél az eltávozása. Fantasztikus statisztikák. Hogy már a vegyészmérnök kollégának is úgy válaszoljak, hogy értsen belőle, mert egy vegyészmérnök a számokból ért, meg a milligramokból, meg a gramokból ért, mert az szakmája ilyen, hogy ilyen a beállítottsága, és nagyon helyes, hogyha ilyen a beállítottsága. Tehát ezek reáliák, ezek a valóságos dolgok. Tetszik érteni? Tehát én nagyon sokszor megtapasztalom azt, hogy valaki dolgozik, és valaki minden romboló erő ellenére, ami ellenünk hat, mégsem engedi ki a hatalmat a kezéből. Az, hogy miért engedi ilyen mértékben a démonikus erőket, azt ő tudja. De ő többet tud, mint mi, és ő tudja azt, amit mi nem tudunk. De neki a terveibe benne van a fájdalom is, meg a nyomorúság is, nyilvánvaló dolog. Azt mondja erre Pál, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott bővölködik majd a kegyelem is, ezt mondja Pál. De nagyon konkrét statisztikai adataink vannak arra nézve. És azt is meg kell mondanom, hogy ez az asszony, aki ezt mondta nekem, ez nem református volt, speciál, hanem nazarénus. De megmondom össze, hogy azóta a nazarénusról például egy kicsit azért tisztelem, meg kell mondanom. Mert eddig azt mondtam, hogy nazarénus, ez egy ilyen lökött szekta. Ne! Azóta megismertem egy-két nazarénust ezen a családon keresztül. Már nem lépek be közéjük. Már nem azért, hogy erre a rövid időre már. Nem. De kérem tisztelettel, azt kell mondanom, hogy valakit, mindenkit lehet valamiért tisztelni, aki az Urat féli, hogy így mondjam. Vannak olyan szekták, akikre most nem gondolok, nem mondom, hogy milyenek, mert nem fog szektázni. De nagyon sok mindent megtanultam már én. Nekem mondta szembe ugyanígy anya, hogy a gyerek haldoklott, mert közlekedési balesetben olyan koponyas sérülése volt, és a sebész főorvos, Schäfer főorvos kérte, hogy ülj le ebben az anyukával. És én leültem, és azt mondta az anyuka nekem, hogy tessék elhinni, hogy amit mond, nagyon köszönöm, hogy megmondta, de a szűzanya nekem megjelent éjjel álmomba, és azt mondta nekem, hogy a fiad élni fog. Most mit mondjak erre? Kezdjek vele a szűzanyáról vitatkozni? Eki is ugyanezt mondtam, hogy kérem, hölgyem, legyen a hite szerint. Most a múlt héten részt vettem egy, a Magyar Püspöki Karnak volt egy ilyen családkonferencia, és meghívták a zsinat elnökét, és nem tudott, nem is engem küldt ki erre a konferenciára. És ott hallottam én agyba fölve a szűzanyát. Hát oda ki voltam küldve, végighallgattam. De ugyanakkor tiszteletben kell tartanom azt, hogy ők így vannak, én nem állok be a szűzanyázók közé, de igenis tisztelem, azt mondom, hogy legyen a hite szerint, de nem fogok vele vitatkozni. Pláne ott olyan emberek ültek, Erdő Péter meg ezek, hát hogy jövök én ahhoz, hogy ezekkel ottan elkezdek húzakodni. Tetszik érteni? Csak az, most mit mondjak? Mit mondjak erre, hogy ő neki áll? Hogy ő neki a szűzanya ezt. Nem mondok semmit. Legyen a hite szerint. Titok, misztérium. Azt kell mondani, misztérium. Ez csak azért mondom, hogy igenis, akik a maguk egyszerű emberi gyarló módján, de a kegyelmet megtapasztalták, és Isten már főbe kulintotta őket egyszer-kétszer, azok igenis valamit megtanulnak, és lassan minőségibb emberek lesznek. Ezt tapasztalom. És ebből a tapasztalatomból senki nem fog engem kimozdítani. Statisztikát tegyük is félre, mert ezt nem lehet statisztikákba önteni, ezt a dolgot. De az, amit mondtam arról, hogy aki nagyon sokan vannak, akik hívő emberek, de egy adott válságot, egy krízist, egy gödörbe kerülést nem Isten kezéből fogadnak el, mert olyan váratlanul éri őket, hogy nem is tudják, hogy történhetett ez velük. De lassan azért, aki addig Istennel járt, lassan ráébreszthető arra, hogy ez sem történt Isten akarata nélkül az életedben, és valamit Isten önnel el akart érni. Keressük, hogy mit akart Isten elérni. Éppen ma reggel Ferenczi Károlynak van egy nagybányai festnek, van egy festménye, Józsefet eladják a testvérei. Egy megrendítő kép, aki egy kicsit ismeri a művészet történetet, ismeri a képet, ott áll középen József, le vannak így a kezei eresztve, teljes tehetetlenül. Ki van teljesen szolgáltatva. A testvérei kiúzták a gödörbe, és eladják Ismáélt a kereskedőknek. És József megadja magát, és ez Ferenczi Károly nagyon szépen megfesti. Mi lesz ebből a iszonyatos reménytelen helyzetből? A fáraó második embere. És ő gondoskodik a testvéreinek, majd gabonáról, igaz? És amikor a testvéreivel megismerteti magát, és már az öreg Jákob Haldovég és a testvérei még mindig félnek tőle, hogyha az apa meghal, az öreg Jákob meghal, akkor majd József bosszul fog állni, és az öreg Jákob halottas ágya mellett, 1 Mózes 49, azt mondja József, hogy testvéreim, amit az ti gonosz gondoltatok ellenem, az Úr jóra kívánta fordítani, higgyétek el, hogy nem haragszom rátok. Hát, na... Isten ugyanúgy, hogy József életében elvégezte ezt, hogy ő szeresse azokat, akik őt gödörbe rakták. Isten elvégzi ezt a munkát mások életén is, hogy a legnagyobb gödrökből lesznek a legnagyobb felemeltetések. Ezt tudom mondani. És ez nem statisztika. Ezt vagy el tudom fogadni Isten kezébe, azaz vagy hiszem, vagy nem hiszem. Valami válasz érkezett? Igen.
Egy mondatot, hadd tegyek hozzá, a bulvár sajtom is benne volt egy múlt héten, kb. 10 nap ezelőtt, egy megdöbbentő mondat volt, és tökéletesen már ezekre, nem az utolsó gondolat sor, az utolsó, hogy a családon kívüliség az nagyobb kockázati tényező ma, most Magyarországon a világszerte, mint az alkohol és a dohány, vagy a dohányzás. Nagyobb kockázati tényező, hogyha valaki nem családban normális, úgymond, támadhatom a viszontszerűből, tekintett normális életet él, nagyobb kockázat, mint a...
Pedig a bulvár sajtó nem szereti az ilyen híreket. kénytelen számolni vele. Tehát igen. És tetszik tudni, mit látok? Azt látom, hogy én már ateista emberrel nem is találkozom. Kereső emberekkel találkozom, de tudják, hogy én pap vagyok. Mikor leülünk és bemutatkozunk, én megmondom, hogy én mi vagyok. És ki vagyok, és azt is megmondom, hogy én öntől nem várom el azt, hogy ugyanúgy gondolkozzék, mint én, mert én most ön nem hitre szeretném segíteni, az a konkrét sebén szeretnék segíteni, hogy ne fájjon, vagy próbálok segíteni. Ezt én a saját erőforrásként tekintem azt, hogy hiszek, de öntől nem várom el. Ezt én megmondom. Na most ezt azért mondom meg, hogy el tudjanak helyezni valahol engem. De aztán én nem direkten én nem térítgetek. Tetszik érteni? Mert nem az a dolgom. Hanem csendesen várom, hogy ő kérdezzen rá. Mondja, hogy bírja maga ezt? A sok mocskot egész nap hallgatni. Hát tudja, én úgy tudom, hogy én ide lettem állítva. Ki állította magát? Mondom, valaki, aki az én uram, igen, ne mondja. Ez az én tanúságtételem. Na most ugyanakkor pedig azt kell mondanom, hogy az emberek nem, tehát így mondom, én nem hiszem, hogy azért nem találkozom ateistákkal, mert hogy tudják, hogy pap vagyok. Tetszik érteni? Mert nem, de egyre több kereső emberrel találkozom. És ha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy Isten ügye nem, hogy rosszul vagy rosszabbul állna, hanem Isten ugye mindenféleképpen győzelmesen halad előre. Csak semmiképpen nem a sikernek és nem a menedzsmentnek azokon a módjain, ahogy mi a sikerről és a menedzsmentről gondolkodunk, mert ez kérem magvetés, és az aratásnak az ideje nem akkor jön el, amikor mi azt mondjuk, hogy itt az aratás ideje, hanem akkor jön, amikor beérik a vetés. És amikor júniusba érik be, amikor csak júliusba érik be. Tehát nem a mi dolgunk, de a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. De erről meg vagyok győződve, hogy ma több a kereső ember, és nem a hozzánk fordulók 17%-a kereső emberként érkezik, és nem azért, mert krízise van, hanem azért, mert kérdése van. Ez pontosan, ha 17 vagy 20, mindegy, mert itt nem lehet pontos statisztikákat kérdezni, de a protokolljaimban bennem, hogy ki miért érkezett. És meg tudom pontosan mondani, hogy ez a százalék, ezért az a százalék, azért, amaz a százalék, amazért. Tehát nagyon sok kereső ember van, aki nem is a krízisét hozza, hanem a kérdését és a keresését, mert szeretne egy kegyelmes Istennel találkozni akkor is, hogyha nem így fogalmazza meg. No, de elnézést, már sokat beszéltem. Köszönöm szépen a türelmet. És azt, hogy eltetszettek itt viselni engem.
Köszönjük szépen a megoldást, meg a beszélgetésre, a beszélgetésünk is. Reméljük, hogy van mit tovább gondolni, meg van mit alkalmazni, vagy beültetni valamilyen módon a mindennapjainkba. Most pedig szerintem keressük meg a gyermekeinket, már akinek ott nem van gyermeke.
Igen.
Igen, azt is. Mert hogy ők pedig már biztos, hogy megsütötték a süteményt.
De még a ház egybe van.
Még a ház egybe van, nagyon is igen, még meg biztos, hogy nagyon sok papírmuzikus készítettek, a fajfogattam, ha jól láttam, szóval, szóval találhatunk be egymás érdekes dolgot, mint de előtte, előtte még hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe az előadó Lelki Pásztornak a könyvét, amelynek az a címe, hogy hat szemköz, és amely most jelent meg. Én reklámozom, bár még én sem olvastam, de én azért nagyon sok szeretettel.
Én azért hoztam, nekem ebből semmi hasznom nincsen, a Calvin kiadó adott ezt ki, és megkértek arról, hogyha valóban meg kell adni, akkor vigyek néhány példát is. Három példányt hoztam, ha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen meg lehet. 1000 forint az ára.
Illetve most javítanom kell, mert négyet hoztál, és a reklám akkor az, hogy én egyet lenne.
Jó. Nem is láttam, nem is láttam.
Rajta van a második állni.